Tisztelt hallgatóság, a mai előadás, amit látszik, a fekete-fehér és szürke lyukakról szól. Én ezt az ábrát egyszer már mutattam, amit látszható, hogy Einstein éppen elsüllyed egy fekete lyukba. Szeretnék amellett érvelni, hogy nem mosolyog mennyire, hogyha tényleg elsüllyedne. A fehér és szürke lyukakról kevesebb szó szokott esni, mint a feketékről, de látjuk, hogy majd együtt kell őket tárgyalni. A fekete lyukról azt szokták mondani, hogy az a hely, ahol az Úristen nullával osztott, ezért ott aztán mindenféle egyéb disznóság is elképzelhető. Másrészt az ember azon is csodálkozhat, hogy hogy kerül a fekete lyuk, meg a rokonai hogy kerülnek egy olyan előadásba, ami a világegyetem különleges anyagairól szól. Különleges hely az biztos, de hogy anyagja azon lehet töprengeni, hogy vajon miféle anyagból van a fekete lyuk. Hát egyelőre maradjunk abban, hogy többen nem tudjuk, hogy milyen anyagból van, vagy nem is érdekes, vagy nem is számít, vagy az anyagnak az árnyék. Amikor az anyagot önmagába roskat, eltelt magával, akkor vagy eltávozott a mi világunkból, és csomóra kötötte maga mögött a térédőt, és ennek a különböző formái azok, amiket mi fekete lyuknak hívunk, ezt majd részletezni fogjuk. Látni fogjuk, azért elég sok furcsa a közönséges anyagtól eltérő tulajdonsága van, tehát egy olyan objektum ez a fekete lyuk, aminek az anyagát nem tudjuk pontosan definiálni, de mindenki nagyon másképp viselkedik, mint a közönséges anyag, tehát érdemes erről beszélni. Az mindenki tudja, hogy a fekete lyuk az a hely, ahonnan nem jön ki a fény. Miért nem jön ki a fény? Mert olyan rettenetesen erős a gravitáció, hogy már a szökési sebesség meghaladná a fénysebességet. Ez nem új információ, hanem az 1700-as évek vége felé okoskodták ki a akkori csillagászok. Nem sokkal azelőtt mérték meg a fénysebességét, ugye mindenki tudja, hogy a Jupiter holdak keringésének a anomáliájából okoskodták ki, hogy mennyi idő alatt ér ide a Jupiterről a fény. És innen már egyszerű számítás volt a közönséges newtoni mechanika alapján, meghatározza, hogy mekkora tömegű és mekkora sugarú objektumnak kell lenni annak, aminek a felszínén a szökési sebesség megegyezik a mérési adatokban egy fénysebességgel, és így hát milyen érdekes, hogyha valami ennél nagyobb tömegű objektum mekkora méretű, akkor az sötét lesz, mert nem tudja elhagyni a fény. Ezt tudták a 1700-as évek végén, azt is tudták, hogy a közönséges ismert csillagászati objektumok nagyon messze vannak ettől a határtól. A képletben szerepel a gravitációs állandó meg a fénysebesség, van egy olyan képlet, ami összekapcsolja ennek az objektumnak a méretét és a tömegét. Kettő arányos egymásra, és az arányossági tényezők, ezek az univerzális természeti állandó, gravitációs állandó és fénysebesség szerepel benne. Mindig ezt el kell mondani, hogy ha napot másfél kilométeresen nyomnánk össze, akkor omlana a fekete lyukká, a Földet meg néhány centiméteresre kellene összenyomni, ettől eléggé messze van, tehát bennünket közvetlenül nem fenyeget ez a veszély. Tehát ez egy ilyen furcsa érdekesség volt, ha lennének ilyen égitestek, akkor azok biztos sötétek lennének, és nem láthatnánk. Nem volt drámai a dolog, mert akkor, amikor ezt kiokoskodták, akkor a fénysebesség még nem játszott olyan fontos szerepet a fizikában, mint most. Istenem, hát nem jön ki a fény, nem jön ki. Valahonnan a hang sem jön ki. Mióta viszont tudjuk, hogy a fénysebesség az nagyon fontos központi szerepet játszik a fizikában, mert abszolút határsebesség, annál gyorsabban semmi sem mozoghat, ezért másképp kell fogalmazni, arról a helyről a fény sem jön ki, onnan semmi sem jön ki. Tehát a fekete lyuk ilyen értelemben abszolút zsákká vált, amiben csak befele lehet menni, és nem lehet kijönni belőle. Az, hogy ténylegesen léteznek fekete lyukak, azt valamikor a 30-as években kezdték kiokoskodni a fizikusok. Amit a múltkori kicsit hosszúra nyújt előadáson elmeséltem, hogy hogy működnek a csillagok, azt a 30-as években kezdték tanulmányozni, aztán a 40-50-es években számolták végig a részleteket. Akkor derítették egyet azt, hogy magfúzió folyik a csillagokban. Akkor merült fel az is, hogy milyen állapotok lehetnek a csillagfejlődés végállapotai. Múltkor beszéltünk róla, hogy a könnyebb csillagok egyszerűen kihűlnek, sűrű, de nem annyira sűrű. Fehér törpévé, a nagyobb csillagok viszont a szupernova robbanás után összeroppannak neutron csillagá, illetve fekete lyukká. A neutron anyagnak a elemi tulajdonságait nagyon egyszerű módon a kvantumelméletből ki lehet számítani. A részletek természetesen nagyon bonyolultak, hát azon most is vitatkoznak. Mondottam a múltkor a nevezetségig, hogy mennyiféle ötlet van arra, hogy mi a fene is lehet a neutron csillag belsejébe. Miért nem tudjuk pontosan, mert nincs kísérleti tapasztalatunk ilyen anyagokról. Elméleti számítások vannak, de különböző modellek mást mondanak. De az, hogy milyen paraméterek jellemzik ezt az anyagot, azt nagyon egyszerűen néhány soros számlással ki lehetett számítani, ezt van a 30-as években is tudták. És akkor kiderült az is, hogy a neutron csillagnak tömegének van egy felső határa. Ha túl nagy a tömege, akkor összehúzza annyira az anyagot, hogy a neutron anyagnak a nyomása már nem képes ellenállni. Miért is van a neutron anyag nyomása? Tessék visszaemlékezni a múltkorira. A Pauli elv megtiltja, hogy a fermionok, tehát a felespinű részecskék egy helyen legyenek. A fehér törpékben az elektronok nem tudnak egymásba hatolni. Ezt aztán a természet kicserezte azzal, hogy az elektronokat elnyerték a protonok, és akkor öt nagyságrendel kisebb objektumok jöttek létre, ezek a neutronok. De amikor már ezek is összeérnek, akkor ezek nem tudnak egymásba hatolni, és akkor így áll össze egy ilyen vízcsepp jellegű, tehát nagyjából állandó sűrűségű objektum, ez a neutroncsillag. Most ennek a nyomását ki lehet számítani, ennek az anyagnak a nyomását, amivel ellenállnak a neutronok az egymásba préselődésnek, ezt ki lehet számítani a kvantum elméletben. És ennek alapján meg lehetett satszolni, hogy mekkora az a tömeg, aminek a súlya már ennél nagyobb nyomást produkálna. Mi történik akkor, ha ennél nagyobb a nyomás? Hát akkor nem tud ennek ellenállni semmi. Fölmerül a kérdés persze, hogy akkor mit szól ehhez a Pauli elv. Természet ravaszmódon ki tudja cserezni az ilyesmit. Mindenki hallott már a szupravezetésről. A szupravezetésnél az elektronok ravaszmódon mozognak a fémkristályba. Egy állapotba kerül egy csomó elektron. Hogy tud egy állapotba kerülni, hiszen azok fermionok, és a természet megtiltotta nekik, hogy egy állapotba kerülnek. Ez a tiltás, ez csak a felespinű részecskékre vonatkozik. Az elektronok párosával összeállnak, ketten együtt egy olyan Cooper párt alkotnak, ami már nem felespinű, hanem egészspinű, és az egészspinű objektumok már hajlandók egy állapotba lenni. Tehát ezzel a trükkel, lényegében ilyen házasodási panomával összeállnak kettesével, és így akkor már át tudnak menni egy olyan állapotba, ami kondenzálódásra is képes. Ez a kondenzáció megy végbe a szupravezető anyagnak az elektronjaival, és így akkor másfél állapotba mehetnek. Valószínűleg valami ilyesmi történhet egy túl nagy neutroncsillagnak a belsében. Nem tudjuk, de nem tiltja meg a természet az hogy a nagyobb nyomásnál a neutronok további összenyomásnak essék el a magot. Tehát mindesetre valamiféle furcsa folyamatok zajlódhatnak rá nagyon nagy szupernova, nagyon nagy tömegű csillagok szupernova robbanásának az utolsó pillanataiba, és akkor az anyag nem áll meg a neutron állapotban, nem megy tovább. De nem is fog sehol megállni. Az egész múltkori előadás arról szólt, hogy a csillagfejlődésnél az egyensúly, tehát az egyensúly felbomlását kellett vizsgálni. A csillag életének nagy részében a gravitáció összehúzta, és mindenféle belső folyamatok következtében fellépő nyomás ellen tartott, és így beállt egy egyensúly állapot. A csillagfejlődés utolsó fázisában megszűnt a nyomás, és ezért omlott össze a csillag, hirtelen fellépett a jelennyomás, az adott a csillag külső részén. Amikor összeomlott, akkor a maradék objektumban egy másféle mechanizmus újabb nyomást keltett, és ezért kialakult az egy újabb egyensúlyi objektum. Hogyha nem tud már fellépni extra nyomás, akkor semmi sem állítja meg a gravitációt. A gravitáció az mindenre hat, mindent összehúz, és beomlik. És elkövetkezett tényleg az állapot, hogy az eredeti csillaganyag, ami eredetileg millió kilométeres, vagy menet közben 100 millió kilométeres tartományt töltött ki, neutroncsillag állapotban 10 kilométeres, de tovább összeomlik, és elérkezik, ami beesik a Schwarzschild által kiszámított, sőt, hát még a 1700-es években kiszámított határ alá, és akkor fekete lyukká válik. Ezt a folyamatot részleteiben senki nem tudta még végig számolni. Ha látja, aki a spektrumon a csodálatos filmeket, hogy nagy robbanás, zajjal is jár, természetesen nem tudják az űrben nem terülni. Nagy robbanással a csillag beomlik, és aztán csillag villog, aztán fekete lesz. Ez a grafikusnak a fantázia, ez nem tudományos szimulációk. Senkinek nem sikerült az általános relativitás elmélet egyenleteiből kiszámítani azt, hogy mi történik, amikor egy tényleges objektum összeomlik, és fekete lyuk lesz belőle. Amit ki tudunk számítani az, hogy egy kész fekete lyuk milyen. Kész fekete lyuk már nem tartalmazza azt az anyagot, ami összeomlott. Ez a fekete lyuk, ez az einsteini általános relativitás elmélet egyenleteinek egy olyan megoldása, amit nagyon hamar az elmélet felállítása után hamarosan előállítottak. Einstein ugye azt hitte annak idején, amikor megcsinálta 1915 karácsonyán az egyenleteit, annyira bonyolultak voltak, hogy soha senki nem fogja ezeknek exakt megoldásait előállítani. Ehhez képest két év múlva már megvolt ez a legfontosabb megoldás. Figyelem, ez a híres Schwarzschild-féle fekete lyuk, ez nem írja le azt, hogy milyen anyag van a közepén. Ez a központi objektum körüli gravitációs térnek a szerkezetét írja le. Egyszer nem foglalkozik azzal, hogy mi van ott középen. Olyan, mint amikor a Föld körül keringő műholdak a pályáját vizsgáljuk, akkor csak azt számít, hogy mekkora tömegű objektum alatt ül középen, nem számít, hogy milyen anyagból van, vagy milyen színű, vagy milyen hőmérsékletű. A külső térbe ez nem szól bele. Tehát ez a matematikai megoldás, amit már viszonylag hamar előállítottak, és amiből egyebek között a fekete lyuk létezése is következik, ez nem beszél erről az anyagról, és éppen ezért ennél sokkal bonyolultabb lenne részletesen végig számolni egy konkrét anyagnak, egy csillagnak, valamilyen anyagi objektumnak az összeomlását, és azt, hogy ebből hogy alakul ki a fekete lyuk. Ez még a következő századnak a ifjú tudósaira vár. Remélhetőleg én még meg fogom érni, hogy lesznek ilyen megoldások is. Hosszú ideig ez volt a helyzet, hogy a általános relativitás elmével le lehetett vezetni az, hogy milyen egy fekete lyuk. A magfizikusok felvetették ezt a folyamatot, hogy a csillag összeomlása során létrejön, de kérdéses volt az, hogy ténylegesen léteznek-e fekete lyukak. Nem olyan régen tudjuk, 2001 óta tudjuk, hogy tényleg léteznek. Természetesen időnként mindig bejelentették, hogy felfedeztek itt, felfedeztek ott, ennyi fekete lyukat, annyi fekete lyukat. Kétségbe vonhatatlan bizonyítékunk csak néhány éve van. Miért is? Honnan lehet tudni azt, honnan lehet látni egy olyan objektumot, amit nem lehet látni, mert az a definíció, hogy nem látszik. Hát nyilvánvalóan, hogy világít. De miért világít? Nem maga a fekete lyuk világít. Ezt az ábrát mindjárt mutatom, ezt az ábrát mindenki ismeri. Valahogy így néz ki egy fekete lyuk, pontosabban valami ilyesmit látunk. Csillagok általában nem magányosan kúszálnak az űrbe, hanem kettős rendszereknek a tagjai. Volt két csillag, ami keringtek egymás körül. Az egyik az hamarabb, kicsit nagyobb tömegű volt, hamarabb végig bement a csillagfejlődésnek a fázisain, fölrobbant szupernovaként, jó nagy tömegű volt, helyén ott maradt egy fekete lyuk. A másik objektum az még korábban kisebb tömegű volt, tehát lassabban járja be a csillagfejlődés állapotait, és kettő keringett egymás körül. És ha ilyet látunk, akkor mit veszünk észre? Nagy semmi körül kering egy világító valami, tehát a világító valamilyen cakkos pályán megy. Ez olyasmi, mint amikor a bolygókról beszéltem, csak jóval nagyobb tömegű objektumot kell oda képzelni. Amikor ez a másik csillag elérkezik a vörös óriás fázisba, akkor ugye felfúvódik. Beszéltünk arról, hogy a nap majd a Mars pályáig fogja kitölteni a naprendszer belső részét, akkor ennek a külső része itt nagyon lazán kötött állapotba kerül. Tehát a csillag külső légkörében kavargó áramlások könnyen letéphetnek egy kis darabot a csillagból. Ugye ez a planetáris ködök képződésének a szokásos mechanizmusa, hogy magányos csillag már gömbszerűen tágulna a kiköpött anyag. Ha viszont a csillag mellett van egy másik objektum, aminek az erős gravitációs tere maga felé vonzza a kiköpött anyagnak egy részét, akkor ez az objektum jöjjt. Ebben a síkba kering egymás körül a két csillag, és vannak számítógépes szimulációk, a vörös óriásból kidobott anyag egy ilyen lapos koronggá rendeződik, és szépen kezd befelé spirálozni a másikba. Ezt hívják akréciós korongnak, egy lapos korong, és az anyag megy befelé spirális pályán. Most, aki sok szifit olvasott, azt tudja, hogy a fekete lyukok ott a fő gonoszok, mindent megzabálnak, meg egyedek, és akkor ja Istenem, hogyha valaki fölbukkan a fekete lyuk mellett, akkor meneküljünk. Nem, a fekete lyuk az teljesen közösséges objektum. Newtoni törvények itt is érvényesek, hát megy a einsteini korrekcióval. A fekete lyuk körül épp úgy lehet keringeni, mint a nap körül, vagy a föld körül. Viszonylag messze tőle, semmi gond, nagy tömegű objektum, nem számít az, hogy mekkora a mérete. Hogyha a napot összenyomnánk fel akkorára, a Föld ugyanúgy keringene körülötte. Nyilván másképp világítanak meg egyebek, de az már nem a végmechanikához tartozik, hanem a napnak a magán. Ugye. De a keringésében nem szólna bele, mert ugyanakkor a többnek van. Egy gömbszimmetrikus objektum, mert mindegy, hogy mekkora, ami rajta kívül van, az ugyanolyan gravitációs teret részlet. Tehát egy fekete lyuk körül is lehet vidáman keringeni, ugyanolyan pályákon, mint amúgy. Miért mondjuk mégis azt, hogy a fekete lyuk megzabálja a körülötte levő anyagot? Mert nem pontszerű objektumok keringenek körülötte. Egy bolygó vidáman keringhet a fekete lyuk körül. Hogyha egy ilyen gázfelhő áramlik arra felé, akkor gázfelhő belsejében surlódás lép fel. Surlódás következtében fölmelegszik, energiát sugároz ki, csökken az energiája. Ezért belső pályára. Tehát végül be fog spirálozni. Ilyesmi megtörténhetne a naprendszerben is, csak az anyag túlságosan ritka. Nem elég erős a gravitációs tér. Nagyon erős gravitációs térben ezek a folyamatok gyorsabban, és ezért gyorsabban beáll egy spirálpályára az anyag. Persze nyilván, hogy ha valaki rögtön arra felé indul, hát akkor akármilyen objektumot megcéloz, rögtön ráesik, vagy belesik a közepébe, vagy kicsit mellé megy, akkor keringenek őt a pályán. Hogyha sok anyag megy arra felé, akkor spirál, összetartanak, surlódnak, elveszítik az energiák egy részét, és be fognak spirálozni. A szimulációk azt mondhatják, hogy ez egy ilyen korongba rendeződik. Az, ami éppen nem rendeződött be az anyag a korongba, az itt merüleges irányba kispriccel ebből a rendszerből. Tehát két merüleges irányba kimenő gázfelhőt lehet látni. Most a befelé áramló anyag a súrlódástól felizzik, és elkezd világítani. Mégpedig, hogyha nagyon felézik, akkor egyre rövidebb hullámosszon, és amikor már elég közel jár a centrumhoz, akkor már olyan meleg, hogy röntgensugárzás bocsánat. Tehát egy ilyen objektumot messziről a röntgensugárzásáról lehet észrevenni. Figyelem, sehol sem használtuk ki, hogy az objektum fekete lyuk. Kicsi, kompakt, erős gravitációi valami. Messziről ugyanígy néznek egy neutroncsillag. Hogyha pont egy ilyen kettős rendszerben kering, és ő is elszívja a partner vörös óriásának a felhőjét. Tehát nem lehet közvetlenül látni ezt az objektumot. Mit látunk? Itt egy nagy izzó pacát, amiből erős sugárzás, egyébként röntgen sugárzás jön ki. Nem látjuk a közepén a fekete lyukat. Ha ilyen ábrákat látnak, és oda rajzolták a fekete lyukat, az megint nem fénykép, hanem a grafikus tette oda a pöttyöt. Na most honnan lehet tudni, hogy akkor ez nem neutroncsillag, hanem fekete lyuk? A tömegéből. Két objektum egymás körüli keringéséből ki lehet számítani, hogy mennyi annak a kis objektumnak a tömege. És van egy elméleti felső határunk arra, hogy mekkora lehet egy neutroncsillag. Ha valami annál nehezebb, akkor az biztos nem neutroncsillag, hanem fekete lyuk. Most ez nem közvetlen bizonyíték. Miért? Min múlik a dolog? Azon, hogy jól tudjuk, hogy mennyi a neutroncsillag tömegének a felső határa. Az pedig min múlik magfizikai és kísérleti és elméleti magfizikai ismereteinken. Azon, hogy jók-e azok a modellek, aminek alapján kiszámítjuk, hogy a neutroncsillagnak az anyaga milyen, és mekkora nyomás lép fel benne, mekkora lehet a maximális tömege. Ha véletlenül 50 év múlva újabb mérések alapján kiderítik, hogy rosszak voltak a tömegek, akkor utána azt fogják mondani, hogy nem ekkora egy neutroncsillag tömegének felső határa, hanem kétszer akkora. És akkor egy olyan objektum, amit láttunk az égen is, kering a vörös óriás körül, és ekkora meg akkora tömege van, hát akkor az biztos nem fekete lyuk, hanem neutroncsillag. Ez bármikor előfordulhat. Nem állnak eléggé megbízható alapon ezek a magfizikai számítások. Tehát ez nem közvetlen bizonyíték a fekete lyukra. Ilyeneket már a 70-es években láttak, az SSM a hattyúcsillagképben láttak egy ilyet, és csomó hasonló objektumon mondták, hogy hát ez biztos fekete lyuk, mert egy ilyen akréciós korong közepén levő világító felhő lett. Na de hát, mások azt mondták, az agy fekete lyuk vagy nem, nincsenek is fekete lyukok, stb. Hogy lehet eldönteni, hogy tényleg olyan? Valami tényleg fekete lyuk és nem valami más. Valami olyan mechanizmust kell megvizsgálni, ami kizárólag a fekete lyukokra jellemző. Itt csak azt számít, hogy kicsi, kompakt, erős gravitáció, tehát lehet neutroncsillag, vagy fekete lyuk, vagy bármi más is. A fekete lyuk környékén már, nem sokára részletesen látni fogjuk, a téridő már annyira torzul, hogy a relativisztikus idő effektusok meg egyebek, azok már nagy szerepet játszanak. Ha olyan folyamatokat vizsgálunk meg, amik megkülönböztetik a neutroncsillagokat a fekete lyukoktól, és véletlenül észlelünk egy olyat, ami csak a fekete lyukra jellemző, akkor azt mondhatjuk, hogy ténylegesen felfedeztük a fekete lyukat. Ez történt meg 2001-ben. Ravasz módon úgy, hogy feldolgozták a Hubble űrteleszkópnak a korábbi felvételét. Ugye az, amíg most gonosz módon le nem szedik majd jövőre, vagy mikor az égről, folyamatosan fényképezett, gyűltek a képek, és a bizonyos csillagászok, fizikus társaságok időnként egy-egy típusú képnek nekiálltak és feldolgozták. Utólag találtak két olyan felvétel sorozatot, amiről azt lehet mondani, hogy ez csak fekete lyuk lehet. Mi történik, amikor ez az anyag spirálozik befelé a fekete lyukba? Spirálozik, sugározza ki a energiáját, és végül beesik a neutroncsillag felszínére. Ha az anyag bekoppan, akkor arról már korábban is volt szó, hogy a fehér törpéknél is, hogyha külső égitestek meteorok beesnek a felszínre, akkor a gyorsulással, akkor energiával, erővel csapódhatnak be, hogy ott helyileg annyira felmelegítik az anyagot, hogy atomrobbanások történhetnek. Hát a neutroncsillagnál még nagyobb a gravitáció, beérkező anyag, már ki lehet számítani, hogy miféle sugárzás bocsát ki. De most van egy ilyen jellegzetes megérkezési pillanat, amikor az anyag megérkezik a csillag felszínére, és ott kölcsönhatásba lép a csillag anyaggal, és sugározni fog. Ez különbözik attól a sugárzástól, amit itt a kinn a korongban az egymással súródó gázfelhőrészek bocsátottak ki. A általános relativitás elmélet alapján elvégzett számítások azt mondhatják, hogy a fekete lyuknál nem ez történik. Egyrészt a fekete lyuknak nincs felszín, erről nem jön lesz szó, de van egy ilyen eseményhorizont, az a bizonyos határ, amin belül már nem jön ki a fény. A kívülről befelé spirálozó anyag nem megy el odáig, hanem e körül egy nagyobb sugarú körpályáig közeledik, és itt fog összetolódni. Számítások azt mutatják, hogy ez a sugár, ez másfélszerese a eseményhorizont határának. Tehát van itt egy zóna, ahol ide bespirálozik az anyag, és azon belül nem megy. Na most ott nyilván összegyűlik, kívülről érkezik befelé, föltorlódik, mint egy lökéshullám. És ennek a tartománynak a belső része, mint ott jó sűrű lesz az anyag. És ilyen sűrű anyag, ami örvénylik, ez instabil, és ebben hullámok lépnek föl. Tehát ezek a nem kör alakul, ez, hanem mindenféle felszíni hullámok borzolják. Olyan, mint egy kifordított bolygó. Ugye a bolygó nagyjából gömbölyű, de az óceán felszíne hullámzik. Ez meg egy gömbhéj, aminek a belső felszíne hullámzik, kívül érkezik be az anyag, és gyűlik, és a belső felszíne hullámzik. Időnként annyira hullámzik, hogy leszakad belőle egy darab anyag, és az viszont már itt ebben a belső tartományban bespirálozik az eseményhorizonton belőle. Mit lát ilyenkor az ember? Az anyag itt gyorsan megy befelé, nem pontos a rajz, tehát itt még tesz néhány kört. És utána beesik az eseményhorizontban. Nagyon nagy a sebessége, megközelíti a fénysebességet. Ugyanakkor olyan mély gravitációs kútban jár, ahol az általános relativitás elmélet számítása szerint az idő múlása már más, mint a közönséges tartományokban. Ezért ugye az anyag ide-oda megy, én az egyik irányból nézem, tőlem távolodik, közeledik, nagyon nagy sebességgel, nagyon erős a Doppler effektus, ugye a közeledő és a távolodó anyag más-más frekvencián sugároz. Ugyanakkor viszont, miközben spirálozik befelé, ekközben exponenciálisan változik a frekvenciája, ahogy esik befelé a fekete lyukba, erről majd még lesznek rajzok. Ezt a kettőt összekombinálva az elméleti modellek alapján ki lehet számítani, hogy változik egy ilyen belső anyagcsomónak a frekvenciája, tehát milyen sugárzás bocsát ki. Ez semmi más nem tudja produkálni, mint egy erősen torzult relativisztikus eseményhorizonthoz közeledő anyagcsomó. És ilyen sugárzást találtak a Hubble felvételeken, tehát ilyen anyagnak, ilyen kisugárzásnak a nyomait, és ezért akkor 2001. januárjában kijelentették, hogy megvan a fekete lyuk, ez most már tényleg nem lehet semmi más. Ez pont az a hattyú XR1-es fekete lyuk volt, és a Hubble távcsőnek azt mondja, 92-es felvételének a feldolgozása alapján találták ezt meg. Fekete lyuk van. Lehet miről beszélni a továbbiakban. Milyen fekete lyukok lehetnek még? Azt is mindenki tudja, hogy van fekete lyuk ezen kívül, ami a csillagokból keletkezik, van a galaxisok magjában. Hát az meg hogy keletkezik? Senki nem tudja. Természetesen modellek, elméletek vannak. A galaxis a hajdani ritka ősgázból kezdett össze, sűrűsödni gravitációs instabilitásra, de majd következő alkalommal erről részletesen fogok beszélni. De arról is volt már szó, hogy vitatkoznak a csillagászok, fizikusok azon, hogy mi volt el a csillag vagy a galaxis, tehát először egy nagy gázfelhő keletkezett, aztán az kisebb felhőkre töredezett, és azok tovább sűrűsödtek, vagy pedig először a kicsik sűrűsödtek össze, és azok összeálltak galaxissá. Valószínűbb az, hogy előbb a nagy felhő van. Nagy felhő elkezd összeesni. Ennek a különböző részei mozognak egymáshoz képest, amikor jönnek a centrum felé, akkor aminek volt némi perdülete a centrumhoz képest, az egyre gyorsabban fog keringeni, abból lesz a galaktikus korong. Ami meg egyenesen a centrum felé esett, az majd biztos, hogy bemegy a középre, és ott jól összesűrűsödik. Ugye ez történik a csillagok létrejöttének. Rögtön fölmerül a kérdés, hogy akkor abban miért nem lesz egy nagy csillag, ami ott középen van. Az egyik elmélet szerint tényleg csillag lesz belőle. Összegyűlik, nagy csillag lesz, aztán valamiért az fölrobban, vagy kialszik, vagy mi a csoda, és annak a maradványa az a nagy fekete lyuk. Más elméletek pedig azt próbálja kidumálni, hogy nem lesz csillag, hanem összeesik az anyag, és rögtön egy nagy fekete lyuk lesz belőle. Nem tudjuk ennek a részleteit. Mindenesetre most már mindenki biztos abban, hogy a galaxisoknak a magjában több millió csillagtömegnyi fekete lyukak vannak. Ugye arról is beszéltem a múltkor, hogy a csillagok nagyjából egyforma tömegűek, mindegyik 10-57. N darab részecskéből áll, plusz-minusz egy nagyságrend. Ezt kell megszorozni néhány millióval, és ennyi anyagot kell oda a centrumba elképzelni. Ennek az átmérője is nagyobb lesz, tehát nem olyan kis objektum, mint a csillagokból létrejött fekete lyuk, ilyesmi van a galaxisok központjában. Most ezt honnan lehet látni? Ugyanezt a képet, amit az előbb mutattam, el kell képzelni nagyobban. Most akkor nem vörös óriás, hanem ez itt a galaxis centrumában levő fekete lyuk. Itt körülötte van a galaxis anyaga, és abból tud bespirálozni mindenféle gáz, meg csillagtörmelék, meg bolygó, meg por, meg Isten tudja, ami éppen arra jár, az bemegy, és hatalmas energiakibocsátással bezuhan a centrumba, illetve az energiakibocsátás még azelőtt van, mielőtt beesne. Manapság megesküsztek rá az elméleti szakemberek, hogy ez az objektum, amit kvazárnak ismernek a csillagászok. Tehát a kvázisztellár csillagszerű objektum, nagyon fényes, pici, igazából ez egy kiterjedt objektum, de nem egy csillag, hanem sokkal nagyobb valami, csak jó messze van, de annyira fényes. Ezért vitatkoztak sokáig rajta, hogy ez valami galaktikus objektum, vagy távoli. Most úgy gondoljuk, hogy ezek aktív galaxis magok. A galaxis belsejében az a alapvető energiatermelő folyamat, ami ezt a rettentő erős fényt adja, az a fekete lyukba behulló anyagnak az ilyen típusú akréciós korong, súrlódás, mindenféle folyamatok, csak sokkal nagyobb nagyságrendekben, mint a közönséges csillagoknál. Nem jó ilyennek a közelébe lakni, mert jön annak keményen a sugárzás. Na, de hát mi is egy galaxisban lakunk. Néhány tízezer fényévre tőlünk van egy ilyen. Mit csinál? Éppen alszik. A pillanatnyi elméletek szerint ez éppen alszik. Mi történik egy ilyen objektummal? Beesik az anyag, és rettentően erősen elkezd sugározni. Mit csinál a sugárzás? A nagy sugárnyomás kisöpri a környezetéből az anyagot. És akkor, ami már bekapott, azt megette, és körülötte ott van egy nagy buborék, amin belül már nincs anyag, mert a sugárnyomás kivitte. Mi történik? A körülötte anyag megint elkezd befelé spirálozni, előbb-utóbb megérkezik, és a folyamat elindul ciklikusan. Attól, persze nem pontosan, periódikusan, mint a nagyon pontos mechanikai folyamatok, attól is függ, hogy éppen milyen, mennyi és milyen eloszlású anyag jár a környéken, mindesetre bemegy, kifújja a maradékot, aztán megint ezt ismétli. Egyesek szerint az ilyen típusú folyamatok, ami galaxisok magjában is lezajlódnak, most éppen csönd van, nem látunk onnan érkező nagyon erős sugárzást, de például egy ilyen típusú folyamat hozzájárulhatott ahhoz, hogy amikor a Földet erős kozmikus sugárzás éri innen, az felgyorsította a Földön az evolúciót, mert megnövelte a mutációt, megérkezett a kozmikus sugárzás, mindenféle élőlényeknek a DNS-e sokkal nagyobb nagyságrendű külső besugárzást kapott, jöttek a mutációk, volt miből válogatni az evolúciónak. Lehet, hogy ez a motorja az olyan pontozott evolúciónak, szaggatott evolúciónak, bizonyos időszakokban hirtelen felgyorsultak a evolúciós folyamatok. Nem tudjuk, lehetséges. Mindenesetre kint az űrben látunk egy csomó olyan galaxist, ami körülbelül ilyen képet mutat. Merülegesen hatalmas gázfelhők lövelnek ki a centrumból. Ezek valószínűleg a galaxisok magjában levő fekete lyukokból jönnek. Magának ezeknek a feketőknek a keletkezési mechanizmusa az még nem tiszta. És természetesen, ahogy vannak harmadik típusú találkozások, vannak harmadik típusú fekete lyukak is, amiket nem olyan régen fedeztek fel. A mi galaxisunk centrumában levő fekete lyuk mellett találtak, a körül keringve, egy kisebbet, ami jóval nagyobb, mint a közönséges csillagszerű, néhány száz vagy néhány ezer naptömegnyi. Ugye a galaktikus magma milliós nagyságrendű van, egy-egy csillag az egy naptömegnyi, és ez meg ilyen néhány száz, néhány ezer. Ilyen objektum ott kering, és e körül is persze a környezetében levő csillagok keringenek. Honnan lehet tudni megint csak, hogy mekkora tömegű? A Kepler harmadik törvény alapján, ami e körül kering, annak a keringési pályának a méretéből és a keringési időből ki lehet számítani, hogy mekkora a tömege annak, ami ott középen vonza. Túl nagy, csillagnak nagy, néhány száz vagy néhány ezer csillag tömegű, ez biztos fekete lyuk. Most hogy ez hogy keletkezett, azt meg aztán senki nem tudja, erre még elméletek sincsenek. Bizonyára most egy több száz csillagász vagy fizikus ül otthon, és veri a számítógépébe a legfrissebb elméleteket, aztán jöhet az evolúció, és ezek közül kiválogatja az, ami valódi, vagy hát majd a következő évszázadokban. Tehát ez a három féle fekete lyuk, ami létezik, pillanatnyitak tudásunk szerint. Mert lehet, hogy még van másféle. Vannak nyilván olyan elméletek, amik azt mondják, hogy mindenféle fekete lyuk egészen picitől az egészen nagyig előfordul. A fekete lyuk mérete arányos a tömegével. Majd lesz szóró később arra, hogy a fekete lyukak elbomlanak, és az elbomlásuknak az ideje és a tömegükkel van kapcsolatban. Hogyha az ősrobbanás idején esetleg keletkeztek mindenféle méretű fekete lyukak, tehát nem a későbbi egyensúlyi objektumoknak az összeomlásával, hanem maga az ősrobbanás, ahol nagy katyvasz volt, és ott minden előfordulott, ott is létrejöttek fekete lyukak, akkor ezeknél nincs semmiféle kitüntetett méret, hogy akkorának kell lenni, mint egy csillagnak. A csillagokról mondtam a múltkor, hogy milyen elméleteink vannak, hogy alsó-felső határ van egy gázfelől, hogy amiből csillag lehet. Ha nem csillagszerű folyamatoknak a végeredményeként jön létre fekete lyuk, akkor nincs semmiféle határ, kicsi nagy mindenféle előfordulhat. Látni fogjuk mindjárt, hogy ezek elbomlanak, ami kicsi az hamar elbomlott, vannak olyanok, amik elmi részecske nagyságrendben, de éppen most bomlanak el, ha léteznek. Nem tudja senki, ez egy érdekes dolog. Megint vita kérdés. Nyilván, hogyha ilyen elmi részecske méretű fekete lyukak is létrejöhetnek, akkor fölmer a kérdés, hogy hát, ha mi is tudunk ilyet csinálni. Néhány évvel, amikor az egyik nagy részecske gyorsítót építették, akkor felvetették az ellenzők azt, hogy nehogy már ezt csináljátok, mert létrehoztak egy mini fekete lyukat, ami majd megeszi a Földet. Nem akkor a marhaság, mint ahogy elsőre hallatszik. Ki lehet számítani, mekkora energiával öldözik egymásba a részecskéket. Esetleg nagyon kis helyre nagy energiakoncentráció kerül, akkor ott létrejött egy olyan objektum, ami fekete lyukként viselkedik. Hát mit csinál egy fekete lyuk a sci-fibe, megeszi a körülötte levő anyagot. Hogyha ezt itt a Földön hozzák létre, az egész Föld beleomlik, és akkor jaj nekünk. Na most, majd később mutatok a Hawking sugárzásról számokat. Egy ilyen objektum, ha létre is jönne, olyan erős sugárzást bocsátana ki, hogy a körülötte levő anyagot nem mondjuk be elnyelni, hanem elspriccelni maga körülről. Tehát abszolút nem lenne nagy étvágya, nem tudna semmit megenni, hanem pillanatok alatt elbomlana. Tehát ilyen értelemben nem veszélyes. Másrészt a fizikusok annak is utána számoltak, hogy olyan energiájú részecskék, mint amiket ők a laboratóriumban létre akarnak hozni, hát ilyenek már jártak itt. A kozmikus sugárzásnak megvan az a spektruma. Minél nagyobb energiájú részecskék, annál ritkábbak, de azért vannak olyan nagy energiájúak, amilyeneket, mint a földi laborban még nem tudtunk előállítani. 10-21-en elektronokat, mert még ennél nagyobb energiájúak is érkeztek már, ennek megvannak a nyomai. És semmiféle ilyen nem csináltak, nem hoztak létre fekete lyukat, nem ették meg a Földet. Tehát lehet, hogy vannak ilyen mini fekete lyukat, csak azt még sokkal nagyobb nagy energiákon kell létrehozni. Politikusok, adjátok a pénzt, hadd építsük meg azokat a gyorsítókat, meg is építették azóta. Jó, tehát és működik, és nem okozott ilyen gondot. Mindenesetre ez a kísérleti leírás a fekete lyukaknak, de hát azért elméletileg is szeretnénk valamit tudni róla, ahhoz viszont az általános relativitás elmélettel kell egy kicsit megismerkedni, hiszen ez adja a tisztességes leírását a fekete lyukaknak. Mondtam az elején, hogy olyan objektum, ami nem bocsátja ki a fényt, mert a szökési sebesség nagyobb, mint a fénysebesség, ez klasszikus mechanikában is tárgyalható, de az az extra tapasztalat, hogy a fénysebesség a maximális sebesség, amit nem lehet meghaladni, az ugye a speciális relativitás elméletben jött be, és a gravitáció és a speciális relativitás elméletnek az egyesítésével született meg az általános relativitás elmélet, amit Einstein 1915-ben dolgozott ki. Hát erről szeretnék néhány szót szólni. A gondolat az, hogy a tér szerkezetét az anyag határozza meg. És rögtön egy olyan kifejezés fordul itt elő, ami nagyon jól hangzik, és mindenféle UFO magazinokban meg egyelőkben is lehet írogatni, a tér szerkezete, mi az, hogy a tér szerkezete, mit kell ezen érteni. Egyáltalán mi az a tér, amit itt használunk. Mindenkinek van valami ösztönös fogalma, de itt most nem az ösztönös térfogalom számít. És nem is a precíz matematikai térfogalom. Hanem fizikában, félig meddig pongyolán, a tér tulajdonságai olyan dolgok, amik minden anyagfajtára egyaránt érvényes törvények, szabályok, tulajdonságok. Ez nem definíció, hanem ez tendencia, a fizika utóbbi 200 éves fejlődésének egy tendenciája. Mondok rá példákat. Akkor azt mondja az ember, hogy minden tömegpont helyzete három koordinátával adható meg, akkor ezt nem úgy fogalmazzuk meg, ahogy most mondtam, hogy minden anyagdarabra ezt meg azt mondja, hanem azt mondjuk, hogy a tér háromdimenziós. Kitalálnak egy ilyen háttérlétezőt, és annak a tulajdonságával fogalmazzuk át azt, ami minden objektumra jellemző. Amikor azt mondjuk, hogy egy fizikai folyamat itt lezajlik valahogy, és a szomszéd laborban azt meg lehet ismételni, vagy Amerikában, vagy az Alpha Centaurinál, és ugyanúgy megy végbe a folyamat, tehát minden fizikai folyamat, akkor nem ezt a hosszú, bonyolult szöveget kell elmondani, hanem azt mondjuk, hogy a tér minden pontja egyenértékű. Úgy mondjuk, hogy a tér homogén, nincsenek a térben kitüntetett pontok. Ez nem megáltalán a dolog. Vannak olyan objektumok, amiknek vannak kitüntetett pontjai. Tessék egy kúpra gondolni. Kúpnak a felületén lehet mozogni, de a csúcsán ott mindenféle bajok vannak, hogy például nincs érintősíke, meg ilyenek, annak van egy kitüntetett pontja. A mit terünk, ez nem ilyen. Ha például azt mondjuk, hogy a fizikai folyamatoknak nincs kitüntetett iránya, hogy erre dobom a követ, vagy arra dobom, az ugyanúgy fog repülni, el lehetne képzelni, nem? Innen fúj szembe az ételszer, és arrafele nem megy el, vagy az Úristen nem akarja, hogy errefelé dobáljuk. Lehetne ilyen világot elképzelni, akkor arrafele nem úgy menne. Ezt megint úgy fogalmazzuk, hogy a térben nincs kitüntetett irány, és azt mondjuk, úgy megy a térizotróp. Egy ilyen dologra rájönni nem magától értetődő. Nyilvánvalóan nem igaz, hogy a térizotróp, ha elengedek itt egy testet, azt mondja, hogy erre akarok leesni. Van egy kitüntetett irány. Ez mindenkinek a alapvető tapasztalata. Van egy jó sci-fi, amit fizikus és csillagász írt, az Elveszett rakéta címmel. Abban olyan lények élnek, akik egy nagyon nagy gravitációjú bolygón laknak, és nem bírják elképzelni a harmadik dimenziót. Mert ha valami leesik, az olyan gyorsan esik le, hogy az idegrendszer nem bírja feldolgozni. Ők úgy síkban mozognak. Ahhoz képest a emberi segítségével a regény végére már léggömbön közlekednek a harmadik dimenzióban. Tessék ezt elképzelni, majdnem olyan, mint nekünk az időgép. Tehát nem bírják elképzelni, és mégis meg lehet hódítani ezt az extra dimenziót. Na hát az, hogy mi rájöttünk arra, hogy az, hogy erre esnek a testek, az nem a térnek a tulajdonság, hanem nem valami alapvetően a világban beépített dolog, hanem egyszerűen annak a következménye, hogy itt alattunk van egy nagy objektum, fölnekünk, az egészet elforgatnánk, akkor innen esne, errefele esne. Most már ugye senki sem aggódik azon, hogy az ausztrálok leesnek a földgolyóról, ez hosszú ideig valóságos töprengés tárgya volt, hogy jó, gömbölyű, erre utalnak a csillagászat, hogy tapasztalatok, hogy miért nem esnek le a másik felén. Most már tudjuk, hogy az, hogy leesni, vagy adott irány, ez összefügg azzal, itt van mellettünk ez a nagy gömbölyű objektum, és különböző irányoknál ő szabja meg, hogy merre van a kitüntetett irány. Tehát nem a világban van beépítve a kitüntetett irány, hanem a helyi anyag elrendeződés szabja meg. Magának a világnak nincs ilyen kitüntetett iránya. Ez megint nem magától értetődő. Tessék elképzelni egy hengerfelületet, végtelen henger. A hengerfelület minden pontja egyenérték, ugye nincs rajta kitüntetett pont. De az irányok nem egyenértékűek. Ha egyik irányba elindulok, akkor körbe megyek és visszaérek. Ha másik irányba indulok, akkor meg elmegyek a végtelenbe. Ha meg így megyek, akkor így spirálisan indulok el. Vannak rajta kitüntetett irányok. Elképzelhető lenne, tehát például olyan világ, ami homogén, tehát minden pontja egyenértékű, de nem minden irány egyenértékű. Kísérleti tapasztalatunk szerint a világunk homogén és izotróp. Nyilván ezt úgy vizsgáltuk meg, hogy minden irányba elnéztünk, és elmentünk minden pontba, elvégeztük a Magellan-felhőben, meg az Andromeda ködben is a kísérleteket. Erről még nem hallottam, tehát bizony nem így történt. Mit vettünk észre? Mi azt vettük észre, hogy izotróp. Különböző irányokban nézve egyforma, és ez két folyamán módon lehetséges. Vagy én vagyok a világ közepe, és körülöttem gömbszimmetrikusan rendeződik el az anyag, akkor minden irányba körülnézek, akkor ugyanazt látom. De hogyha valaki az Andromeda ködből nézne körül, akkor nyilván nem azt látná, hogy ő körülötte rendeződik el gömbszimmetrikusan, hanem én körülöttem. Őneki a különböző irányok nem lennének egyenletek. Na most mi olyannyira demokraták vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy léteznek az Andromeda ködben kis zöld emberkék, de feltételezzük, hogy ha léteznek, akkor ugyanolyan jogaik vannak, mint nekünk, minden ombudsman azt mondja, nekik is ugyanolyan jogaik vannak, ugyanazt látják maguk körül, mint mi. Ezt hívják Kopernikusz elvnek, vagy kozmológiai elvnek. A következő előadáson, amikor a univerzum nagy dinamikáiról lesz szó, akkor ez központi szerepet játszik. Kozmológiában ez az elv. Ezt nem Kopernikusz találta ki, ő nem azt mondta, de hát Isten. Tudományban vannak olyan dolgok, amik nem arról neveznek el, aki mondta, sőt, pont az ellenkezőjét mondta. Mindenesetre ez a kopernikuszi elv, az, hogy minden pontból körülnézve ugyanolyan világot, mi nem vagyunk a kitüntetett helyen, plusz még magunk körül izotrópnak látjuk a világot, ebből már logikailag és matematikailag következik a homogenitás, hogy minden pont egyenértékű. És ezt úgy mondjuk, hogy akkor a tér homogén. Ugyanígy lehet mondani azt, hogy az idő homogén, az idő különböző pontjai egyenértékűek. Aki késett 5 percet a laboratóriumból, és bízott abban, hogy elvégzi a kísérletet 5 perccel később, és ugyanolyan eredménye jár a kísérlet, mint hogyha időbe kezdte volna, az kihasználta azt, hogy az időponttól nem függenek a fizikai törvények, 5 perccel később ugyanolyanak a fizikai törvények. Ez megint csak nyilvánvalóan nem igaz, mert ha valaki nem 5 percet késett volna, hanem 15 milliárd évvel hamarabb érkezik a laborba, akkor pehje lett volna, mert akkor még nem volt világ. Tehát kis skálán érvényes az eltolás, de nagy skálán nem érvényes. Erről majd megjelenítetesen lesz szó. A fizikusok érdekes számítása szerint ezekből az invariancia elvekből, hogy valamit csinálunk, változtatjuk a térbeli, időbeli tulajdonosokat, és minden ugyanolyan marad, ezekből le lehet vezetni a fizikai megmaradási törvényeket. A tér homogenitásából le lehet vezetni az impulzusnak, a lendületnek a megmaradását, a tér izotrópiájából le lehet vezetni a perdület megmaradását. Az idő homogenitásából le lehet vezetni az energia megmaradást. Mivel hogy az idő nem homogén, tehát nem lehet eltolni, ezért nincsenek itt perpetuum mobilesek? 1916 óta tudjuk, hogy az energia nem marad meg, de ezt ne tessék elmondani a perpetuum mobilesek, mert holnap hozzák a mobilékat. Mindenesetre ezek az általános törvények, ezek úgy vannak megfogalmazva most, hogy a térre és az időre vonatkozó általános törvények. Ez egyszerűen a minden fizikai objektum, a minden fizikai jelenségre vonatkozó törvényeknek a tulajdonsága. Ezek annyira beváltak, hogy azt gondoljuk, hogy a majdan felfedezendő későbbi törvényekre is érvényesek. Ez a dolog is bevált. Ugye valamikor a 20. század elején fogalmazták meg ezeket az általános törvényeket. Wigner Jenő a szimmetriáknak a nagymestere volt, aki azt például hangsúlyozgatta, hogy ezek a szimmetriák olyan viszonyban vannak a fizikai törvényekkel, mint a fizikai törvények az egyes jelenségekkel. A korábban egyes jelenségeket kellett megjósolni. Hát mivel foglalkoztak a mechanikában a 1700-es években? Itt áll a katona várfokán, itt áll az ágyú, hogy menjen az ágyú, hogy eltalálja a katonát. Ezt kellett kiszámolni. Erre dolgozták ki a mechanika törvényeit. Később, amikor már nagyon sokféle mozgást együtt vizsgáltak, akkor már fel lehetett állítani általában a mechanika törvényeit, vagy később a termodinamika, az elektrotechnika törvényeit. Ennek meg az általános törvényszerűségekből a konkrét kezdőhelyzetek behelyettesítésével a helyi események kiszámíthatók. Tehát ezek kerettörvények, amik az egyes jelenségeket összhangba hozzák. Ha nem lennek ilyen kerettörvények, akkor az egyes jelenségekkel se tudnánk mit kezdeni. Az egyik golyó mozgásából nem következik semmi a másik golyó mozgására. A szimmetria elvek a természettörvényeknek a kerettörvényei. Mindegyik fizikai, eddig ismert mindegyik fizikai elméletünkben a tér háromdimenziós, a tér homogén, izotróp, stb. Ezért valószínű, hogy a később felfedezendőnkben is így lesz. Ezért eleve nem keresek olyan elméletet, egy új ismeretlen jelenségkör, például az atommag, amikor felfedezik az atommagot, annak a matematikai leírása nem keresnek olyan elméletet, amelyben a tér nem izotróp. Lehetne, elképzelhető lenne. De nem olyat, hanem azt mondjuk, hogy az általános törvények ezek továbbra is érvényesek, és ezen a kereten belül kodorászunk. Ezt a fizikusok és a matematikusok a 1900-es évek közepén, 60-as, 70-es években annyira tökélyre vitték, hogy ilyen alapon derítették ki, törvényt körül tapogatva az ismeretlen törvénynek a tulajdonságait. Nem ismerték a részecskéket leíró törvényeket, ezeknek a matematikai formáit, de a szimmetria elvek a megmaradás tételek alapján addig-addig kotoráztak, amíg kirajzolódott az a törvény, aminek a hiányát érezték, és ennek alapján meg tudták fogalmazni 1973-ban a gyenge meg az erős kölcsönhatásnak a törvénynek a matematikai alakját. És bevált, és azóta ez a részecske fizika alaptörvénye. Tehát ez nagyon, nagyon jól működik ez az apparátus. De nem mindig működik. Ugye egy jó alapos fizikai törvénynél az is érdekes, amikor éppen nem működik. Hozzá lehetett volna tenni például ehhez azt a tapasztalatunkat, hogy a jelenségnek a tükörképe is lesz zajlik. Megépítünk egy berendezést, elküldjük valakinek a fényképet, de véletlenül fordítva küldök el, megépíti a berendezés tükörképét, mondjuk egy ingaórának. Hát az ugyanúgy fog működni. Hogy minden, aki ült jobbkormányos autóba, azt tudja, hogy az nagyjából ugyanúgy működik, mint a balkormányos autó. Nincsenek rá másféle fizikai törvények. Közlekedések vannak, de fizikaiak nincsenek. Azt gondolja az ember, hogy hozzá kéne tenni ehhez, hogy a tér tükörszimmetrikus. Mert minden fizikai objektumnak a tükörképe ugyanúgy viselkedik, minden fizikai jelenség tükörképe. és nem. 1956-ban felfedezték, hogy a részecskék körében vannak olyan folyamatok, amik végbe mennek, de a tükörképük nem történik meg. Kiadták ért a Nobel-díjakat, és attól kezdve ezt figyelembe kell venni, tehát az alapvető szimmetriák közül ki kell hagyni a tükrözést. Ez egyebek között arra is rámutat, hogy ez nem trivialitás, amit itt elmondtam. Hát persze, mi nem domálunk ennyit erről, nem, ezek pozitív természettörvények. Nyilván triviálisak, mert a köznapi életből tapasztaltuk, és hát itt mindig előfordulnak, de a köznapi életben a tükörképe is lezajlódik a folyamatoknak. Az exotikus objektumoknál, részecskéknél például nem. Tehát az, hogy ezek érvényesek az összes ismert anyagfajtára, az nem egy triviális tapasztalat, hanem igenis egy pozitív természettörvény, aminek a következményeit figyelembe kell venni. Mindenesetre mi ebből a tendencia? Az, hogy az általános és anyagfajtától függetlenül érvényes fizikai törvényt megpróbáljuk a tér geometriai jellegű tulajdonságával, a tér és az idő geometriai jellegű tulajdonságával átfogalmazni. Ezt hívják úgy, hogy a fizika geometrizálása. Ez a 19.-20. század fizikájának a nagy tendenciája. Ez is olyan, mint sok minden történelmi jelenség, hogy az emberek csinálták, de nem tudták, és csak később jöttek rá, hogy éppen ezt csináljuk. Van még egy nagyon fontos törvény, ami ide tartozik, amit mindenki tanult, a Galilei-féle relativitási elv. Ülök és itt végzem a fizikai kísérleteket, akkor hozzám képest állandó sebességgel mozgó vonatban elvégez a kísérleteket, ugyanolyan. Galilei annak idején hajóval ment el, később vonattal, ja, kocsival nyilván nem lehetett, mert nagyon zögykölődik, de vonat az elég simán megy, mostanában egyenesen menő űrhajóval szokták elmondani ezeket a kísérleteket, egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó rendszerek ekvivalensek fizikailag. Ez is minden anyagfajtára, minden fizikai jelenségre érvényes. Nem olyan geometriai jellegű, mint az előbb elmondottak. Nem mondhatom rögtön ezt a térnek a tulajdonságaként. A speciális relativitás elméletnek, amit 1905-ben csinált meg Einstein, annak az egyik nagy eredménye az volt, hogy ezt az alapvető szimmetria elvet is sikerült geometriaivá fogalmazni. Ezt nem maga Einstein csinálta, hanem Minkowski fogalmazta meg 1908-ban úgy, az Einstein által felismert fizikai törvényeket, hogy geometriai alakba hozta, és aztán ezt sok további matematikai és fizikai fejleménynek lett a kezdőpontja. Tehát ezt a szintén minden anyagfajtára érvényes törvényt is sikerült geometrizálni. Ez a speciális relativitás elmélet. Az ember azt mondja, hogy van még valami, ami nagyon fontos, és mindenféle anyagfajtáron érvényes, ez az ekvivalencia, a súlyos és a tehetetlen tömegnek az ekvivalenciája. A tömeg az kétféle szerepet játszik a fizikában, az egyik az M-szer A egyenlő F, tehát a Newton törvényben a tehetetlenségnek a mértéke. A másik pedig a szintén Newton által felfedezett gravitációs törvényben a gravitációnak a mértékeként bukkan fel. Már maga Newton foglalkozott ezzel, hogy ez vajon ugyanaz a fizikai fogalom, vagy nem. Elemi kísérletekkel azt mondta, hogy nagyjából ugyanaz. Később aztán végeztek rá méréseket, 0,3 pontossággal meg tudták határozni, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg különböző anyagfajtákra azonos. Aki a legtöbb és legpontosabb mérést elvégezte, az Ötvös Loránd volt. 100 évvel ezelőtt, 20 évig tartó kísérlet sorozatban nagyon sokféle anyagra, nagyon pontosan az által feltalált ingával kimérést kértem, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg 0,9 pontossággal azonos. Nemrég meg akarták ismételni ezeket a kísérleteket, a mostani lézeres stb. Technikával, és jöttek az amerikai fizikusok Pestre, hogy megkeressék Ötvösnek az eredeti laborjegyzőkönyveit. Ötvös annyira gondos volt, hogy mindenféle anyaggal elvégezte. Kővel, vassal, bálnazsírral, lekvárral, szóval mindenféle furcsa anyagokkal megvizsgálta, hogy hát, ha azoknak a gravitációs tulajdonságok kicsit eltérnek, és megőrizték a számlákat. Tehát meg lehetett találni a helyetem levéltárában azt a számlákat, hogy hol és milyen bálnazsírt vett, és annak milyen volt összetett, megpróbálták rekonstruálni, és annak alapján megnézeketni, hogy vajon tényleg olyanok el a mérések. Stimmelt, Ötvös jól mért. Még az is igaz volt, hogy ő 9-es pontossággal publikált az adatokat, és oda tette a 10-es zárójelbe, hogy abban már nem biztos. Na, abban találtak valami, hűha, itt van valami effektus, akkor már azért kapjuk most a Nobel-díjat. Aztán kiderült, hogy Ötvös jól mérte, mert az nem volt pontos az utolsó adat. Tehát még azt is tudta, hogy milyen pontosan mért. Na, mit jelent ez tehát? Hogy minden testre a súlyos és a tehetetlen tömeg azonos. Ez azt jelenti, ez egy olyan törvény, ami minden anyagfajtára igaz. Hát ez geometriai jelleg, olyan, mint amiről az előbb beszéltem, geometriával kéne fogalmazni. Mondjuk másképpen. Gravitáció hatására fölírjuk a mozgásegyenletet, tömegszer gyorsulás egyenlő az erővel. Milyen erő? Gravitációs erő, tömegszer a gravitációs gyorsulás. Mind a két oldalon ugyanaz a tömeg van, lehet egyszerűsíteni. A gyorsulás egyenlő a g-vel. A egyenlő g-vel, mondja a képlet, minden anyagra. Azaz minden anyag az adott gravitációs térben egyformán gyorsul. Hát ez ordít a geometrizálás igényeire. Ezt úgy lehetne megfogalmazni, a gravitáció is valamilyen értelemben a térnek a tulajdonsága. Ezt csinálta meg Einstein az általános relativitás elméletben. Ez matematikailag sokkal-sokkal bonyolultabb elmélet, mint az eddigiek. Őnek is 10 évig tartott, amíg megbirkózott azzal, hogy ezt a fizikai gondolatot hogy tudja pontos matematikai formába ölteni. Tehát 1905-től 1915 végéig ezzel foglalkozott. Időnként publikálta a éppen aktuális elméleteket, aztán visszavonta. És akkor már úgy írták, hogy Einstein professzor legújabb általános relativitás elmélete. Végül aztán sikerült. Hilbert a nagy matematikus is beszállt, ő is megfogalmazta, hogy 3 óra különbséggel lettek készen kettő. No, de Hilbert írta, hogy ő Einstein gondolatainak a matematizálásával foglalkozott. No, tehát mit jelent ez? Úgy fogalmazok, hogy a gravitáció térnek a tulajdonsága. Minden test egyformán gyorsul, ezt nagyon nulla képpel, vagy úgy lehetne elképzelni, mint hogyha a térben sinek lennének, és a testek azokon a sineken mozoghatnak, nem akárhogy, hanem a tér mondja meg. A lehetséges pályák együttese. És ez jelenti az, amikor azt mondja az ember, hogy a tér szerkezete. A lehetséges mozgásoknak az együttes, ez jelenti a tér szerkezetét. Miféle mozgásokat végezhet az anyag, extra hatások nélkül. Ugyan Galilei megmondta már, és hát Newton első törvény azt mondja, hogy külső hatás nélkül a testek egyenes vonal egyenletes mozgást végeznek. Ez is egy ilyen jellegű törvény. Itt nincs figyelembe véve a gravitáció. A gravitációt annak idején külső hatásnak tekintették. Most Einstein azt mondja, hogy az nem külső hatás, az a térnek egy tulajdonsága, és akkor nyilván a testek nem a szokásos mozgást végzik, ha még valami extra hatás éri őket. Milyen extra? Például elektromos. Hogyha még elektromos erők is hatnak, akkor letérnek arról a pályáról, ami pusztán gravitáció hatására mozognának. Hát a Millikan kísérlet, amiről meg is sokan hallottak, hogy mérték meg az elektron töltését, az pont ilyesmi. Esik az elektromosan töltött részecske, és elektromos térre ellen tartanak neki, megnézik, hogy mikor lebeg, stb. Tehát elektromos térre eltérítik a szabad eséstől. A szabad esés fogalmában benne vagy. Hát azt szeretik csinálni az objektumok, az a szabadság. Hát ezek a lehetséges pályák, ezek mutatják meg, hogy milyen pályákon mozoghatnak a testek. Ha nincs gravitáció, akkor ezek a sinek egyenesek, ezt mondta Galilei. A gravitáció valamilyen értelemben elgörbíti ezeket a sineket, bonyolultabbak lesznek a pályák, és ez, amit nagyképpen úgy szoktunk mondani, hogy görbe a tér. Mindenféle sci-fi-ben meg UFO magazinokban nagyon lehet erről dumálni, hogy görbített tér, meg görbített idő. Egyáltalán fölmerül a kérdés, mi az, hogy egyenes? Hát, hogyha elgörbül a fénysugár, vagy elgörbül a részecskének a pályák, akkor tegyünk mellé egy egyenes vonalzót. De honnan tudjuk, hogy a vonalzó nem görbül el? Hát az is anyagból van, az nem egy absztrakt vonalzó, amit ott teszünk, arra is hatnak erők. Hát a benne levő atomok közti egyensúly adja meg, hogy miért. Hát akkor nézzük a fénysugára, küldjünk két pont között fénysugarat, az biztos egyenes. Hát tudjuk, szintén általános relativitás elmélet megjósolta, 1919-ben Eddington kimérte a napfogyatkozásnál, és azóta is minden napfogyatkozás megismétlik, hogy a nap mellett a erős gravitációs térben elhajlik a fény. Miért kell ez napfogyatkozás? Mert amikor éppen is napfogyatkozás, a napnak a sugárzása miatt nem látjuk ott a mellette levő csillagokat, de ez csak technikai bonyodalom. Ha például egy fekete lyuk lenne a nap helyén, akkor állandóan lehetne tanulmányozni a fényelhajlást. Tehát a fény is elhajlik. És most megint jön az ötlet, ami Einsteinnek egyszer megbevált, aztán Heisenbergnek is később, söpörjük ki a nem létező boszorkányokat. Nincsenek egyenesek. Nincsenek az eleve ott levő egyenesek, amihez képest elgörbül a pálya. Nincs éter, az sincs. Nincsenek merev testek, a relativitás ember nincsenek merev testek, sem egyenesek. Ilyen abstrakciók, amiket klasszikusan elképzeltünk és ideálisnak tekintettük, ezek túl merev fogalmak, és akadályozzák a normális gondolkodást, és nem illenek a természetnek a valódi tulajdonságait. Nincs egyenes, csak a lehető legegyenesebb görbék vannak, ez matematikailag pontosan megfogalmazott, hogy mi az, hogy a lehető legegyenesebb. Például, hogy lehetne a földgömbben egyenes mondani? Hát ott nyilván nem húzhatunk hagyományos egyeneseket. Az egyeneseknek van egy olyan tulajdonság, hogy két pont között a legrövidebb. Például fogunk egy gumiszálat, leszúrom a két végét a földgömbnek a két pontjába, kifeszül, és nem így fog tekeregni, hanem a lehető legrövidebb pályát fogja a földfelszínen kirajzolni. Tekintsük ezt a gömbfelszínnek az egyenesének. Ez nyilván nem csak gömb, hanem akármiféle felületen elképzelhető. Az, hogy a gumiszál hogy hajlik, és hogy lesz a legrövidebb, ez matematikailag megfogalmazható, és ez akárhány dimenziós, akármiféle görbe terekben megfogalmazható. Ezeket a görbéket, legkisebb görbületű görbéket, ezeket ide a geodétikusoknak, és Einstein azt mondja, hogy pontosan ezek a pályák lesznek a részecskepályák. Galilei szerint, ha nincs gravitáció, akkor a magára hagyott test egyenesen megy. Az egyenesnek az utóda egy ilyen bonyolultabb téridőben a geodétikus görbe, a lehető legegyenesebb görbe. Akkor testek extra erőszak, elektromosság, súrlódás, stb. Nélkül, pusztán csak, hogyha gravitáció, tehát a téridő meg a törzsei hatnak rá, akkor a geodétikus pályákon fog mozogni. Most ezek nyilván bonyolultabb pályák lesznek, mint a hagyományos sima egyenes pályák. Miért is? Hát például itt a föld felé ejtsünk le három testet, azok hogy közeledni fognak egymáshoz. Oké. Ez azt is jelenti, hogy azok, amik a legegyenesebb pályák, azok például megszedik egymást. Mire emlékeztet? Ez a görbe felületekre. Tessék elképzelni a következő expedíciót, ez itt a földgömb akar lenni, itt az egyenlítő két pontja. Kimérték az egyenlítőt, nagy pontossággal derékszöget állítanak rá. És akkor két expedíció elindul éjszakra az egyenlítő remerőlegesen. És időnként üzengetnek egymásnak, hogy mondjuk azt, hogy ki van köztük feszítve egy 100 km hosszúságú kötél. Mennek éjszaka, és egyszer csak ellazul a kötél. Szithatják a másik expedíciót. Mi tartottuk az éjszak irányt, biztos nem tartottátok, közelebb jöttetek hozzánk. De ehelyett nem ez kell, mindenki tudja, hogy pontosan éjszaknak nem. A föld az nem euklideszi sík. Euklideszi sík nem, hogy egyenesen merőlegesen mennének, párhuzamos és a távolság mindig ugyanennyi. A földön menve közeledtek egymáshoz. A felület görbe nem euklideszi, ezért a hagyományos geometriai törvények úgy, ahogy egyszerűen érvényesek, nem érvényesek, ezek a geodétikusok, ezek összetartanak. Hát, hogyha eljutnak odáig, akkor az északi sarkon még találkozni is fognak. Nyilván, amikor már csak néhány méterre vannak egymástól, akkor már összevesznek, de elvileg matematikailag az északi sark pontjában találkozni fognak a párhuzamosok. Hát akárhogy is nézzük, ezeket kell párhuzamosoknak tekinteni, de adott görbére merőlegesen elég tud valami. Itt a párhuzamosok találkoznak, nem a végtelenben, hanem az északi sarkon. Tehát egy görbe felületen ilyen furcsaságok fordulnak elő. Valami ehhez hasonló történik a görbült térben, a gravitációs hatásra, a testek közelednek egymáshoz. Megint tessék azt elképzelni, hogy lejtünk egymásra párhuzamosan két testet. Ugye neki hallotta Einsteinnek a liftes kísérleteiről. A liftes kísérletek akarják szemléltetni azt az alapgondolatot, amiből az egész kiindul, hogy a súlyos meg a tehetetlen tömeg ekvivalens. Hogyha én itt állok a földön és nyomom a talajt, ez az egyik kísérlet. Másik kísérlet, nincs alattam a föld, én szobában vagyok, és a szobát valaki kötéllel húzza arrafele állandó gyorsulása. Ugyanazt fogom érezni. Nem tudom megkülönböztetni a gyorsulást és a gravitáció hatását. Ha viszont lebegek az űrben, és nem hat rám semmi, azt nem tudom attól megkülönböztetni, hogyha zuhanok egy liftben, és a lift közben zuhanok. Lift közben lebegek. Nyilván egy idő után meg fogom különböztetni, mert hatalmasat koppanok. De ott közben ez olyan volt, hogy nem nagyon lehetett megkülönböztetni a dolgot. Ez volt az equivalencia elvnek az ilyen megfogalmazása. Na most ez nem egészen pontos. Képzeljünk el egy akkora liftet, ami olyan nagy, mint a föld. És így esik a föld felé. Benne lebegnek körülöttem. Melyik filmben szám a Függetlenség napjában voltak akkora űrhajók, mint a New York, vagy mi a fene. Lebeg kint az űrben. És így potyan a föld felé, hát akkor ő egy ilyen szabadon eső lift. Ebben lebegett két test. De mit fog csinálni? Ugye, itt alatt a föld, egyik erre esik, másik arra esik. Én benne vagyok a dobozban, azt látom, hogy közelednek egymáshoz. Ha viszont egymás fölött lebeget két test, az alsó közelebb van a földhöz, akkor erre erősebb gravitációs erő, akkor az gyorsabban esik, másik meg kevésbé, ezért ezek így távolodni fognak egymástól. A űrhajóban szanaszét lebegő testek nem fognak egymáshoz képest lebegni, hanem oldalirányban közelednek, így megtávolodnak. Miért? A mi űrhajónkban miért nem lehet ezt látni? Azért, mert a mi űrhajónk kicsik. Ha majd sok mérföld, vagy sok száz mérföld nagyságú űrhajókat építünk, akkor ezt az effektus figyelembe kell venni. Ilyen kicsiny valamiknél még nem. Most van fönn egy olyan űrhajó, ami a gravitációs effektusokat méri ki, néhány évig kering, és az alatt ilyen milliómod foknyi elfordulásokat mérne. A világ, büszkek vagy, a világ leggömbölyűbb gömbért tették bele, annyira pontos, egy atomnyi rücskök sincsenek rajta, stb. Ezzel mérik az általános relativitás elméletet. Tehát most azt kell mondani, hogy a mi űrhajóink is elég pontosak ahhoz, mondjuk az űrhajósnak a pingpong labdáinál nem, de a megfelelő műszerekkel már észre lehet venni, már ekkora tartományban is ezeket a finom gravitációs effektusokat. Igen, magát a gravitációt nem veszük észre, a gravitációnak a változásait ekkora tartományban észreveszünk. Na ez, amit úgy szoktam fogalmazni, hogy a felületnek a görbülete. Matematikailag ezt úgy lehet átfogalmazni, hogy a görbületet, a simaságtól való eltérést veszük észre. Mennyire lehet észrevenni, milyen módon lehet észrevenni? Például úgy, hogy a párhuzamosan elindított görbék közelednek. Ezt meg lehet mérni. Matematikailag erre vannak a kifejezések. Pontosan ezeket a kifejezéseket használt Einstein az elméletében. Ugye a sztorit aztán mindenki ismeri, hogy Einstein maga nem tanult ilyeneket, annak idején nem tanították ezt a matematikát a fizikusoknak. Nagyon összeg szégyen, hogy ma sem tanítják a fizikusoknak, csak hogyha valaki nagyon meg akarja tanulni, akkor felvehet egy speciális előadásként. Pedig az ott eltelt 100 év. Mindenesetre Einsteinnek volt egy matematikus barátja, aki természetesen Pesten született, és akkor ő előadta Einsteinnek a ötleteit, hogy ilyen fizikai problémáim vannak, és ezt szeretném matematikában megfogalmazni. Akkor már Grassmann azt mondta, hogy persze van itt a Riemann geometria, amit Riemann 1840-es években azért talált ki, hogy majd egyszer, hát ha egy fizikusnak szüksége lesz a valódi tér leírására. Azt nem mondta, hogy Albertnek hívják az illetőt, és nem is nyert, mert nem a térnek a leírására, hanem a téridőnek a leírására volt szüksége, de különben stimmelt a dolog. Marcel Grassmann megtanította Einsteint, és utána ezt a matematikát használta. Na ez az egyik dolog, hogy közelednek egymáshoz a párhuzamosok. Másik pedig a vektorok párhuzamos eltolása. Tessék elkezdeni a síkon egy görbét, és a görbére odaállítunk egy vektort, és eltoljuk úgy, hogy önmagával mindig párhuzamos legyen. Nyilván, amikor visszaérünk körbe, akkor visszakaptuk az eredeti vektort. Most képzeljük el ugyanezt egy gömbfelületen. Itt az északi sark, elindulunk a délre, és toljuk a vektort, önmagával párhuzamosan, elérkezünk az egyenlítőhöz. Most megyünk errefele tovább, és toljuk önmagával párhuzamosan a vektort, aztán itt a másik délkörön elindulunk visszafelé, és toljuk. Visszaérünk ugyanabba a pontba, de a vektor nem került vissza magába. Főhelyzetben a szöget zár be. Mitől függ ez a szög? Attól függ, hogy mekkora nagy területet zártunk be. Gauss, nagy matematikusa, 1800-as évek első felében ezt már kiszámolta, és megmutatta, hogy ez a szögeltérés, ez arányos ennek a körbejárt területnek a nagyságával. Az arányosságú tényező meg attól függ, hogy mennyire görbe a felület. Egy síkon az eltérés nulla. Gömbön a gömb sugarától függ. Minél nagyobb a gömb sugara, stb. Ezt figyelembe kell venni. Aztán kitalálhatunk olyan felületeket, ahol ellentétes irányban fordul, ezt már nehezebb lerajzolni. Tehát ez a görbeség a vektoroknak az elforgásával írható le. Harmadik dolog, amivel már Bolyai János is foglalkozott, a háromszög szögei. Mindenki megtanulta az euklideszi geometriát, vagy a háromszög szögének összege 180 fok. De a gömb háromszögé nem. Például a gömbön lehet rajzolni olyan háromszöget, aminek mind a három sarkában derékszög van. Ugye az északi sarkon meghúzunk két egymáson belőleges délkört, és akkor az egyenlítővel bezárjuk, az 3x90 fok, az összesen 270. Nyilván mondhatja valaki, hogy ez nem háromszög, hanem ez gömb háromszög. De ez csak szóhasználat, hogy a gömbön nincsenek egyenesek, ezek a főkörök, ezek a legegyenesebbek, hát akkor nyilván ezekkel a háromszögeket definiálni. Lehet ilyen nyerekfelületet is rajzolgatni, a nyerekfelületen pedig a szögek összege kisebb, mint 180 fok. Ilyen a felületekkel foglalkozik a Bolyai geometria. Tehát Bolyai János ezt okoskodta ki, meg Lobachevsky. Előfordulhatnak olyan felületek, amiknek az egyik része pozitív szögösszeget ad, másik pedig negatívat. Tessék például ilyen fánkra gondolni, vagy bicikli belsőre, autógumira. Ennek a külső részére rajzolgatunk háromszögeket, ott a háromszög szögének összege nagyobb, mint 180 fok, a belső homorú részére rajzolgatva meg kisebb. A gömbháromszögeket már nyilván régen ismerték, már az ókoriak is. A síkot persze. Az ilyen jellegű geometriát Bolyai meg Lobachevsky fedezte fel. Riemannnak volt az a nagy ötlete, hogy ezt úgy általánosította, hogy pontról pontra változó geometriát engedett meg. Tehát például egy ilyen torusz felületnek az egyik pontján pozitív, másik pontján negatív. El lehet képzelni egy ilyen forgási amőbolyidot, vagy nyuszilékgömböt, vagy mindenféle. Annak is van geometria, el lehet rajta mindenféle háromszög szerkesztésekkel foglalkozni. Biztos lehet bőle disszertációkat írni. Tehát egy ilyen nyuszilékgömbnek a felületén pontról pontra változik a geometria. Le lehet írni úgy, hogy van egy általános képletrendszer, és a helyi pontokra, adott pontok körüli tulajdonságok, mint paraméterek jelennek meg az egyenletekbe, és akkor az általános képleteket azt szerint, hogy éppen hol vagyunk, azt szerint kell alkalmazni. Ez, amit Riemann megcsinált, természetesen jó bonyolult módon, de aztán utána addig egyszerűsítették a használatát, vagy már viszonylag rövid idő alatt meg lehet tanulni. Mindenesetre Einstein ezeket a fogalmakat használta ki, és azt mondta, hogy ebben a bonyolult pontról pontra változó geometriájú geometriában jelölődnek neki a legegyenesebb vonalak, és a gravitáció tulajdonképpen azt csinálja, hogy kijelöli a térben, téridőben a legegyenesebb vonalakat, és az anyag ezen mozog. Ezeken a sineken mozog. Hogy jelöli ki? Hát azt le kell írni matematikra, azért most itt nyilván nem tudunk foglalkozni. Tehát ez egy ilyen típusú hatás, a gravitáció hatása az anyagra. Most Einstein nem csak ezt csinálta, hogy ez volt az egyik fele az általános relativitás elmélet. Másik fele meg azt kérdezi, hogy na és akkor mi határozza meg azt, hogy milyenek lesznek ezek a sinek? Einstein másik egyenletrendszere meg azt mondja meg, hogy az anyag határozza meg azt, hogy milyenek ezek a sinek. Tehát az anyagnak a hatása a gravitációra. Ezt a kettőt egymásba helyettesítjük, akkor nagyon materialista összefüggés kapunk, hogy az anyag meghatároz az anyag mozgását. Ez olyan jól hangzik. Matematika kicsit bonyolultabb, és olyan ronda egyenletek, hogy nem lehet őket megoldani rendesen, de úgy logikailag azért érezzük. Viszont fölmerül egy látszólagos ellentmondás. Ugye az előbb azt mondtam, hogy azt geometrizáljuk, az a téridő geometriája, azt kell átfogalmazni, ami minden anyagfajtára ugyanaz. Tehát az anyagtól független dolgok. És most meg azt mondom, hogy a térszerkezetét vagy a téridő szerkezetét az anyag szabja meg. Nincs ellentmondás. Ugyanis nem az szabja meg, hogy milyen anyagfajta van ott, hanem az anyagnak bizonyos fizikai tulajdonságai. Ez se újdonság. Hát már Newton is azt mondta, mitől függ a gravitáció? Hát az anyag tömegétől. Itt van egy test. Függetlenül attól, hogy férfi vagy nő, fideszes vagy MSZP-s, Fradi Drucker vagy Újpest Drucker, hogyha ugyanakkor a tömeg, akkor ugyanolyan a gravitációs hatása. Nem színe szám, a lába méretes, az nem számít a tömege szám. Egyetlen egy fizikai tulajdonság számít a tömege. Ezt át lehet fogalmazni, tehát ugye ebben a képletben, amit Newton fölírt, ebben itt a tömeg számít. Mindenféle anyagnak van egy ilyen hatásfelő tömege, aminek ugyanannyi a tömege, színe szaga, stb. Világnézete nem számít. Hogyha folytonos anyageloszlásra gondolkodunk, akkor egy kicsit matematikailag bonyolultabb a dolog, akkor bevezetik a gravitációs potenciált. Ugye mi a potenciál? A munka végzése föl lehet emelni a testet a gravitációs térbe, és akkor valamilyen körül a helyzeti energiája lesz. Ezt egységnyi tömegre vonatkoztatjuk, ez a gravitációs potenciál. Tulajdonképpen úgy kell megadni például egy bolygónak, egy bolygórendszernek a gravitációs terét, hogy le kell írni, hogy a tér adott pontján mennyi a gravitációs potenciál. Lehet rajzolni a szintfelületeket, mindenki látott már ilyeneket, műholdakkal kiméregetik, hogy geoidi ondulációk, meg egyebek hogy vannak. Erre vonatkozó egyenleteket kell felírni. Nagyon durván egyszerűsítve Newton törvény úgy szól, tehát ennek az átírása a folytonos anyagra, hogy ennek a gravitációs potenciálnak a változása az arányos a tömegsűrűséggel. Most nem az össztömeg számít, hanem az adott helyen levő tömegsűrűség. Az arányossági tényező, ez az univerzális gravitációs állandó, amit annak idején Newton megsatszolt a Hold, meg az alma mozgásából, és Cavendish is kimérte, és utána Ötvös Loránd még pontosabban kimérte, azóta se tudjuk túlságosan pontosabban. Tehát nagyjából így néz ki a Newton törvény. Most Einstein módosított ezen, de úgy, hogy a logikája megmaradt. Közben még lehet ezen töprengeni, hogy egyesek ilyeneket mondanak, hogy a speciális relativitás ember, mert a tömeg változik, akkor vajon melyik tömeget kell leírni a gravitációs formulákba, ezt a tömeget, azt a tömeget, stb. Ezt most egyelőre hagyjuk. Einstein a következőképpen módosította a Newton-féle törvényeket. A gravitáció véges sebességgel terjed. Miért? Hát Newton mit mondott? Ugye, ezekben a képletekben az volt, hogy a gravitációs erő a két test közötti távolságtól függ. Ha ez a test odébb mozdul, akkor a másik azonnal megérzi ennek a hatását, és megváltozik a ráható gravitációs erő. Jó messze vannak, akkor pillanatban. Naprendszeren belüli mozgásoknál ezt nem lehetett laboratórium, nem lehetett kimérni. Földön meg Ne, persze, hogy nem lehet. De azért logikailag egy kicsit zavaros, hogyha a Sirius egy picit odén mozdul, akkor itt a Földön azonnal megváltozik az ő gravitációs tere. Newtoni matematika ezt mondta. Volt valaki, akinek ez nem tetszett, magának Newtonnak. Newton az nagyon kritikus volt a saját elméleteivel, múltkor már beszéltem arról, hogy azt se tetszett neki, hogy a üres téren átható erőket tételezett fel. Azt mondta, hogy ez egy matematikai leírás, majd biztos lesz rá valami pontosabb, fizikailag kielégítőbb dolog, mert hogy lehet olyan marhaságot elképzelni, hogy az üres téren átnyúlnak a testek a másikhoz. Hát ehelyett van most az, amit Einstein mondott, hogy a maga tér, mint egy ilyen folytonos közeg, az hullámzik, és azt piszkálják a testek, és a másikra az hat. Tényleg ez is bevált. És Newtonnak az se tetszett, hogy végtelen sebességű hatás, azonnali hatás tetszőleges távolságokra. Ehelyett Einstein bevezette, hogy a gravitáció is véges sebességgel tér. Mekkora az a sebesség? Pont megegyezik a fénysebességgel. Ez nem egy extra feltevés, ez az általános relativitáselmélet egyenletéből kijön. Néhány éve azt lehetett hallani, hogy megmérték a gravitáció terjedési sebességét. Én is nyilatkoztam róla a tévébe, csak éppen a lényeges részeket vágták ki. Rajzoltattak, ötszörre törölték a táblán, aztán utána a kezemét mutatták meg a számítógépet. Na, és a lényeges mondatok nem hangzottak el. Figyelem, nem a gravitáció terjedési sebességét mérték meg, hanem ismételten igazolták az általános relativitás elméletnek egy bizonyos sorsatát, hogy azt már mindenki tudja, ezt már 1919-ben kimérték, hogy a fény elhajlik a testek mellett. Most azt mérték ki, hogy távoli kvazárnak a rádiósugárzása elhajlik a Jupiter mellett, és ezt ugye már tudtuk, de plusz még a speciális relativitás elmélet azt is mondja, hogy ha a test mozog, akkor egy kicsit torzul, Lorentz kontrakció, stb. És a Jupiternek a gravitációs terjedése egy picit torzult, és ezért az a icili-picili kis elhajlás az néhány százalékkal más, hogyha a Jupiter gravitációs tere torzult, illetve hogyha nem torzult, ezt a pici kis torzulást mérték ki. Most ez egy újabb igazolása a általános relativitás elméletnek, amit már sokszor igazoltak. Ezt nyilván nem lehet adni a napi sajtónak, ezért azt kell mérni, hogy megmértük a gravitáció terjedési sebességét. Így adták elő, ember utána bográszik, nem azt mérték meg, de minek biztos volt benne, hogy ezt kapják, csak műszertechnikára nagyon jó kis mérés volt, több éven át készültek rá, hogy éppen a Jupiter elmegy egy kvazár mellett, és a Földön szanaszét levő nagy rádiótávcsöveket összehangolták, együtt megmérték, éppen hogy kisikerült mérni, attól féltek, hogy egy vihar lesz valamelyik rádiótávcsök környékén, annak a villámlásnak a hatása már elnyomja az effektust, tehát tényleg nagyon pontos mérés volt. Mindenesetre Einstein megmondta, ki jött az egyenletekből, hogy a fénysebességet terjed a gravitáció, ma se tudunk rá jól mondani. Na most abban módosult ez a newtoni törvény, hogy nem egy darab ilyen gravitációs potenciál, hanem 10. Ezt nagyképpen úgy hívják, hogy metrikus tenzor, de az itt most nem érdekes. Tehát 10 darab ilyen mennyiséget kell meghatározni. Ha ezt a 10-et, ezt a térnek, meg az, helynek meg az időnek függvénye, ugyanúgy, mint a klasszikus potenciál, ennyivel bonyolultabb a általános relativitás, mert ha ezt mind tudjuk, akkor abból ki lehet számítani, hogy milyenek a lehetséges részecskek belőle. Na most ennek a egyenletnek helyébe az lép, hogy ennek a 10 mennyiségnek valamilyen igen bonyolult változása, nem ismertem fölírni, hogy mit kell ideírni. Tehát ennek a 10 mennyiségnek a változására vonatkozó egyenletét ír fel az ember, és a másik oldalon megint ott van a gravitációs állandó, és ide viszont nem a tömegsűrűség, hanem annak a helyén, mi ez a masszat, nem tudom, annak a helyén az anyagnak nem egy, hanem 10 tulajdonsága elég meg. Egy darab tömegsűrűség meghatározta Newtonnál az egy darab gravitációs potenciált, Einsteinnek a 10 gravitációs potenciált az anyagnak 10 tulajdonsága határozta meg. Ezek között továbbra sem szerepel a pártállás, meg a vallás, meg egyebek, hanem az energiasűrűség, az impulzus sűrűség, az energiaáram, a nyomás és a nyíró feszültségek ezek jelennek meg. Hát folytonos közeget tessék elképzelni. Hát például azt jelenti, hogy egy összenyomott szivacsnak más a gravitációs hatása, mint ugyanannak, hogyha nincs összenyomva, mert ha összenyom, akkor nyíró és nyomó feszültségek vannak benne. Vagy egy áramló folyadéknak más a gravitációs hatása, mint egy álló folyadéknak. És akkor Einstein gravitációs törvény, ami ennek a helyébe lépett, hogy ennek a gravitációs potenciáloknak a változása az felel meg matematikailag ezeknek a felületeknek a görbülésének. Ugye ezt a görbülést azzal mértük, hogy mennyire fordulnak el a vektorok, vagy mennyire térnek össze ezek a vonalak. Hát ezt hívják görbületnek, és akkor ez a görbület ez arányos az anyagtenzorra, ezeket a mennyiségeket összerakták egy matematikai mennyiségre, ezt hívják anyagtenzornak, vagy energiaimpulzus tenzornak, és ott van mellette a gravitációs állandó. Ez a képlet, hát láthatóan hasonlít ehhez, amit Newton mondott, magasabb szinten visszatértünk a dolgokhoz. Na most nyilvánvalóan Newton sem volt teljesen hülye, tehát nem véletlenül mondta azt, amit mondott. Vizsgáljuk meg ennek a Einstein-féle törvénynek a hatását, a határesetét akkor, amikor lassan mozog az anyag, vagy éppen áll. Akkor nincs impulzus, nincs energiaáramlás. Mi marad? Energiasűrűség meg nyomás. Tehát mondjuk álló folyadék, akkor abban a nyomás jelenik meg, meg az energiasűrűség. Tehát energiasűrűség itt a nyomás. Közönséggel anyagnak az energiasűrűségét hogy számítja ki az ember? Hát mindenki tanulta, hogy E egyenlő MC négyzet. Ez ugyan nem igaz, de mindenki tanulta. De akkor az energiasűrűség az a tömegsűrűség szer C négyzet, azt kell beírni. Vegyünk egy közönséges anyagot, vizet. Annak 1 kg a köbdecilitelenkénti tömege, ha ezt megszorozzuk a fénysebességgel, a négyzetével, akkor megkapjuk a megfelelő energiasűrűséget. És akkor miben kapjuk az eredményt? Hektopaszkálban, mint a rádióban, amikor bemondják, hogy mennyi a nyomás. Tessék kiszámolni, ezt mindenkinek házi feladat. Szorozzuk meg a vízsűrűséget a C-négyzettel, és hasonlítsuk össze a közönséges anyagnak a nyomásával. Hát óriási különbséget kapunk. Ez a domináns, amellett kutyafőre az a nyomás. Tehát a közönséges anyagoknál az energiasűrűség mellett a nyomás elhanyagolható. Ha viszont itt egyszerűsítünk akkor a C-négyzet, akkor visszakapjuk azt, amit Newton mondott. Mert az energiasűrűség per C-négyzet, az fontos sűrűség. Bocsánat. Leesett az energiasűrűség. Na, tehát ez a képlet, ez nagyon jó közelítése a közönséges anyagokra az Einsteininek. Mindenki hallott azokról a mérésekről, amik alapján az általános relativitás elméletet igazolták. Speciális, finom mérések a nap mellett elhajló fénynek a szög másodperces eltérésével, vagy közvetlen mérés 1960-ban, Mössbauer effektussal, nagyon finom atomi rezgéseknek az icili-picili eltolódása, amíg a fény leesett a víztorony tetejéről 30 méterre lejjebb, és közben egy kicsit eltolódott, icili-picili mérések. Miért kellett ez ilyen finom méréseket végezni? Mert Newtonnak nagyjából igaza volt. Ahhoz képest kicsik az eltérések. A közönséges anyagoknál. De éppen azért beszélünk arról, hogy a világegyetemben mindenféle furcsa helyek, meg furcsa anyagok vannak. Vannak a világegyetemben olyan helyzetek, amikor az energiasűrűség mellett a többi tulajdonsága az anyagoknak, az is nagyon számít. Ilyenek például a fekete lyukak, vagy majd amiről lesz megint szó, az ősrobbanás környéke. Vagy nagyon gyorsan áramló anyagok, például gyorsan forgó neutroncsillagnál, ott már lényeges az, hogy mennyi a lendület, vagy mennyi az energia áram. Nagy az energia, és az gyorsan megy körbe. Azt is figyelembe kell venni. Ennek a hatása, a gravitációs hatása az már számít. Eltér attól, amit a newtoni elmélet alapján lehet jósolni. No, tehát ez az einsteini képlet, és ennek alapján, tehát ez a nem azt mondom, hogy én most elmondtam az általános relativitás elméletet, de valahogy próbáltam az alapgondolatait felvázolni. Ennek alapján jönnek azok a szemléletes képek, amiket a matematika helyett az ember próbál mondani, vagy ugye jön az a mese, hogy úgy képzeljük el a teret, téridőt, mint valamilyen kumilepedőt, feszes, és hogyha jönnek a testek, azok úgy behorpasztják meg a sorokat, jön. Most akkor meg kell keresni azt a fóliát, amin ez van, és megtaláltam. Tehát ezek a szemléletes képek következnek belőle. A sík téridő olyan, mint egy kifeszített gumilepedő. Ha beleteszünk itt egy golyót, az behorpasztja. Nyilván marhasság az egész, miért horpasztaná be? Hát most akkor vagy van gravitáció, vagy nincs gravitáció. Tehát ez a köznapi modell, akkor ha errefele húz a gravitáció, akkor ráteszek a gumilepedőre testet, az behorpasztja, de ezzel igazából a gravitációt akarom magyarázni. Hogyha itt eldobok egy kis testet, ami túl kicsi ahhoz, hogy ő maga behorpassza a gumilepedőt, akkor megy egyenesen. Ha viszont egy nagy test által behorpasztott gumilepedő megy, akkor elkanyarodik. Sőt, ha szerencsénk van, ha jól gurítom el, akkor itt körpályára áll. Ez a naprendszernek a modellje az általános relativitás elmélet szerint. A téridő be van görbítve, és ebben a legegyenesebb pályák ilyenek, és akkor ezen itt megy körbe-körbe a test a nap körül. Ebben a modellben a fekete lyukat úgy lehet elképzelni, mint egy olyan gumilepedőt, amiben olyan sűrű tettek bele egy test, az kilukasztotta a gumilepedőt. Ez a Schwarzschild féle fekete lyuk, és akkor itt, ups, ami ebbe beleesik, az innen már nem fog tudni kimászni, tehát ez a pálya belespirálozik. Mondom, ez nem pontos, ez egy ilyen félig meddig szemléletes. Na, ez a többi részére majd mindjárt vissza fogunk térni. Hogy lehet ez még másképp és kicsit pontosabban leírni, hogy hogy is mozoghatnak a testek a fekete lyuk körül. Azt kell figyelembe venni, hogy semmi sem mehet gyorsabban a fénynél. Hogyha a tér egy adott pontjában megmondom, hogy a fény merre mehet, azon nem csak a teret, hanem az időt is le kell rajzolni. Ugye, ha egy adott pontból elindul a fény, akkor terjed fénysebessége egy gömbbe. Nyilván nem tudok négy dimenziót rajzolgatni, megpróbálom kevesebb dimenziót. Hogyha csak egy síkban terjedne a fény egy pontból, akkor egyre növekvő kört ír le a fényfront. Ha most úgy rajzolom le, hogy fölfelé múlik az idő, akkor megkapjuk a fénykúpot. Adott pillanatban itt volt az origóban. Egyre nagyobb köröket rajzolunk, múlik az idő, egyre nagyobb köröket ér el a fény. Ez a fénykúp. Tehát a fénynek a pályáját ilyen kúppal lehet rajzolni. Ami lassabban megy a fénynél, ugyanabból a pontból indul, mint a fény, az mit csinál? Adott idő alatt nem mehet el olyan messzire, mint a fény, annak a pályája a fény kúpon belül húzódik. Egy közönséges test lassabban megy, mint a fény, tehát mindig a helyi fény kúpon belül megy. Az, hogy milyen a térnek a szerkezete, milyenek a lehetséges pályák, azt legegyszerűbben úgy lehet rajzolni, hogy minden pontban odarajzolom a fény kúpot. És a közönséges testek úgy mehetnek, hogy lassabban mehetnek a fénynél, fénykúpon belül kell mozogniuk. Na, akkor megkeressük azt a papírt, amin ez van. Közönséges sík, ugyanis Minkowski térben úgy kell lerajzolni, mert függőlegesen rajzoltam az időt visszintesen az egyik helykoordinátát, minden pontban odarajzol az ember egy kis kúpocskát, erre küldött fénysugár, arra küldött fénysugár, és neked így párhuzamosan rajzolgatjuk. Különböző pontokból elküldött fénysugarak egyforma sebessége szépen mennek. Görbült térben, tehát nem triviális, anyag által befolyásolt, hagyományos nyelven gravitációs térben, a különböző helyeken rajzolt fénykúpok azok más irányba állnak. Egy fekete lyukat úgy lehet lerajzolni, milyen koordinátokat használ az ember, a centrumban van a összeomlott hajdani csillagnak a maradványa, lerajzoljuk a radiális koordinátát, tehát a origótól mért távolságot, és a másik adatunk pedig az időt. Tehát itt fölfelé múlik az idő, ez itt a centrum, és erre van az, hogy milyen messze vagyunk a centrumtól. Ha nagyon messze vagyunk, akkor körülbelül olyan, mint a Minkowski tér. Nagyon messze egy csillagtól nem érezzük a gravitációs terét, akár fekete lyuk, akár közönséges csillag. Tehát itt messze, itt nagyjából így állnak ezek a fénykubocskák. Ahogy jövünk befelé, fokozatosan fordulnak el a fénykupok, és elérkezünk egy olyan távolságra, ahol a fénykupok annyira elfordultak, hogy a kifelé merő alkotójuk már itt függőleges. Mit is jelent ez? Ugye ez a befelé küldött fénysugár, ez a kifelé küldött fénysugár. Ha itt elküldenik a fényt, itt le van rajzolva néhány fényút, itt elküldjük a fényt, amit befelé küldünk, hát az bemegy. Amit kifelé küldünk, az kapaszkodik, aztán elmegy elfelé. De itt ennél a kritikus távolságnál a befelé küldött fény az persze, hogy befele megy, de a kifele küldött fény áll. Ez az a határ, ahol ugye a szökési sebesség megegyezik a fénysebességgel, a kifelé menő fény már nem megy kifelé, hanem ott marad abban a távolságban. Most nyilván, ha nem pont kifele küldtük, akkor megy már beljebb. Ha viszont ezen a távolságon belül vagyunk, akkor már a kifele küldött fény is már befelé megy. Ami befele ment, az gyorsabban, ami kifelé, az is esik befelé. Földobták is. Ja, földön is. Adott pontból ledobom a követ, meg földobom a követ, azért még mind a kettőre esik, ha nem túlságosan gyorsan dobtam el. Na most, mit is jelent ez? Egy közönséges test, ami nem fény, az lassabban megy, mint a fény, annak a pályája az adott fénykupon belül húzódhat. Ezen a határon belül itt már egyszerűen nem állhat például. Ugye, lehet-e 5000 km a Földtől állni? Lehet-e? Lehet-e, mennyire? 6400 km a Föld centrumától állni. Én most például azt csinálom. Miért? Mert van itt alattam valami kemény dolog, ami nem enged leesni. Lehet-e 6600 km-re állni a Földtől? Hát vagy építek egy 200 km-es tornyot, vagy szerelek a lábamra rakétákat, ami ott tart. Meg lehet csinálni, lebeghetek. Állandó koordinátákkal lebeghetek. Egy fekete lyuk körül, vagy akármilyen test körül is lehet. Hát milyen lenne annak a testnek a pályája, ami áll a fekete lyukon kívül? Nem kering, áll. Itt lenne, így megmozogna. Adott, fölfele múlik az idő, itt van, adott távolság még mindig itt van. Ezt nyilván rakétával kell elérnie, mert önben a gravitációt behúzna, de hát van üzemanyag, akkor ott maradhat. belül a fekete lyuknak a kék horizontján belül már nem teheti meg. Ilyen pálya nem lehetséges, mert az összes testnek a helyi fénykupon belül kell elmozdulnia, nem megengedett pálya az, hogy adott távolságban van a centrumtól. Ilyen mozgás nincs. Ezért akit benn van, annak már csak még bejebb kell mennie. De az jön ki, hogy véges idő alatt beesik a centrumba. Erre mondják azt, hogy ez a határ, ez az esemény horizont, ez a stacionalitás határa. Stacionális, tehát állandó helyzetben lenni, itt kívül lehet. Itt belül már nem lehet, itt már nem lehetséges olyan mozgás, hogy a helykoordinátám állandó, itt hozzá kell esni. Forgó fekete lyuknál, ott még izgalmasabb a helyzet, majd olyat is rajzolok, forgó fekete lyuknál van egy olyan tartomány, ahol keringeni is kell. Nem elég, hogy nem lehet lebegni, hanem mindenképpen a olyan forgó fekete lyuk megtekeri maga körül a teret, kell keringeni is, mert az nem megengedett mozgás, hogy ő csak így átsorog. Keringeni keringhet, és akkor nem kell beesni a centrumba, de körbe kell menni. Azt kicsit nehezebb beszélni. Tehát mindesen ilyen ábrákkal tud az ember operálni. Az, hogy éppen hogy állnak a fénykupok, azt nyilván ki kell számítani. Tehát fel kell írni Einsteinnek a jóbonyult egyenleteit, meg kell oldani, ezt csinálta Schwarzschild 1917-ben, megoldotta, és ezek az ábrák annak alapján készültek, amit a Einstein egyetemnek a Schwarzschild-től megoldása mutat. Na most, ez nem a fekete lyuknak a tere, ez minden gömbszimmetrikus objektumnak ilyen a tere. A napnak is. Csak az a nagy különbség, hogy a nap ekkora. Tehát itt a centrum, és itt még mindig a nap van. A Schwarzschild megoldáson mondtam, hogy az a vákumban érvényes megoldás. Az Einstein egyenleteket fölírja az ember úgy, hogy ott éppen nincs anyag. Tehát tetszik emlékezni, azt mondja Einstein egyenlet, hogy a görbület arányos az anyagnak bizonyos tulajdonságaival. Most, hogyha azt írom, hogy vákum van, akkor az anyag nincs. Akkor jobb oldalra nullát kell beírni. És akkor is van megoldása, ezek a megoldások úgy jönnek ki. Most, ha viszont itt a csillag van, akkor nyilván más az egyenlet. Akkor be kell helyettesíteni a csillagnak, anyagának a tulajdonságét, akkor más jön ki. Ez, amit még senkinek sem sikerült rendesen megcsinálni, részletesen. Mert ahhoz a csillag anyagára vonatkozó pontos matematikai modell kéne, és az még annyira egyrészt nincs meg pontosan, másrészt akkor annyira bonyolultak lesznek az érték, hogy nem lehet megoldani. Egy megoldást csináltak a 30-as években, a nyomás nélküli por gömbnek az összeomlását. Na most, hogy tessék elkezdeni egy gömböt, ami a végtelenből összeomlik a nullába, és közben feltételezzük, hogy nincs nyomás. Ez nem túlságosan realisztikus modell. Hasonlóképpen vannak például az Einstein egyetnek olyan exakt matematikai megoldásai, amik végtelen hosszú hengernek a gravitációs terét írják le. Ha valaki lát az égen végtelen hosszú hengert, akkor szóljon, mert akkor megvan a matematikai megoldás, de addig ezt nem lehet használni másra. Szóval a bizonyos realisztikus esetekben egyszerűen nincsenek pontos megoldások, és ez részben matematikai, részben fizikai probléma, de előbb-utóbb majd csak előállítunk ilyeneket. Tehát nincs, hogy itt a csillag van, akkor nem így kell rajzolni. Nap idáig tart. És akkor ez az eseményhorizont, ez fel se lép. Nap körüli térben, a nap anyagán kívül, ott ez a fénykuprendszer, ez majdnem olyan, mint a sima térben, picit eltér. Ennek a pici eltérésnek a segítségével ki lehet számolgatni a bolygópályát, majdnem az jön ki, mint Newtonnál. Ehhez képest az icili-picili különbség, amit ugye kimértek, hogy a Merkur évszázadonként összeszed 43 szög másodpercet, annyival kicsit odébb van az égen, mint amennyit az évszázadonként. Csillagászokról mindenki tudja, hogy ilyen belefeledkezett emberek, akik hajlandók 100 évig ülni és kimérni a 43 szög másodpercet, és utána töprengén az olyan, hogy ez mi lehetett. Hát ilyen pici különbségek vannak Newtonhoz képest. Mert a csillag nem is pontosan, ez ugye másfél kilométer, és a nap az másfél millió kilométerre, vagy 3-1 millió kilométerig tart, és csak azon kívül kell nézni ezt a megoldást. Majdnem olyan, mint Newtoné. Hogyha a nap ilyen kicsi lenne, akkor itt már ilyen jelentős eltérések lenne. Hogyha a napban megszűnne a nyomás, és a nap összeomlaná a fekete lyukká, és akkor az napanyagra itt eltűnne a horizont mögött, nem látom, hogy hol van, majd mindjárt lesz olyan ábra is, hogy megnézzük, hogy hova lett a anyag, de itt még mindig vákum van. Anyag már beomlott ide, de annak az ösztömegnek, ami beomlott, annak itt a körülötte levő gravitációs hatása ilyenné torzította a téridőt, akkor ebben a vákumban ezek a furcsa effektusok fölépnek. Ez a fekete lyuk meg a tere, és ez a fekete lyuk eseményhorizontja. Innen nyilván a fény se jön ki, meg én se tudok kijönni, ha már ide bepottyantam. ez a matematikai megoldás, tehát amit 1917 óta ismerünk, ez leírja a fekete lyukat is, csak annak idején senki sem vette komolyan, hogy tényleg léteznek, hiszen a valódi objektumok jóval kijebb tartanak, mint a saját esemény horizontjuk. Milyen mozgások lehetségesek ebben? Megint keresünk egy fóliát. Na, itt van megint ez a... Na, jó, most szimbolikusan belerajzoltam a napot is. Ez itt a nap, vagy a csillag, ami éppen összeomlik. Tehát ez a határ, ez a korábbi hajdani csillagnak a felszíne. Tehát, hogy menjünk lefelé a múltba, akkor itt élt békében, és ekkora volt a csillag. Megszűntek benne a magfizikai folyamatok, összeomlik az egész, és így egyre sűrűbb lesz. Az összes anyag egyre kisebb lesz, és aztán eléri itt a centrumot. Ez csak duma, hogy erre nem tudunk semmit. Amikor nem tudunk semmit, akkor azt mondjuk, hogy szinkronitás. Tehát a különleges, furcsa, végtelen sűrűségű állapotban megy át itt ez az összanyag. És körülötte viszont akkor ennek megfelelően megyünk fölfelé, változik a gravitációs tér, és így ezek a fénykupok fokozatosan hajlanak befelé. Ez a vákumbeli rész, tehát csak itt is megjelenik ez az esemény horizont, az anyag beomlik a saját horizontja mögé, és innentől kezdve ez a fénykup, ez már olyan, hogy ez itt kibocsátott fénycsugár már csak lebeg-lebeg, és nem megy kifelé, és ha már bejebb vagyunk, akkor már befelé potyannak a fénycsugarak is. Tehát egy ilyen objektum egyszer létrejön, létrehozza ezt a fekete lyukat. Lerajzolni le tudom, ez amit még senki nem tudott rendesen végig számolni. Tehát ennek a pontos modellezéséért már biztos két Nobel-díjat is adnának egyszerre. Képzeljük el, hogy egy ilyen objektum felszínén ül valaki és rádiójeleket sugároz a környezetének, mondjuk másodpercenként azt mondja, hogy bip. Itt volt kint, akkor küldte a jeleket, és ott messze másodperceként megkapták szépen sorba a jeleket. Most amikor egyre közeledik ide, és a fénykup egyre torzul, akkor láthatóan a fénysugár, a rádiójel, ami szintén fénysebességgel megy, egy ideig még itt habozik. Itt nem megy olyan gyorsan kifelé, mint korábban, hanem vacakol, föl kell neki mászni a gravitációs kútból, és akkor elég messze van, akkor már, hogy megemberelje magát, és a közönséges fénysebességgel terjed tovább. Akkor már itt van, akkor már nagyon sokáig itt vacakol a horizont környékén, és utána úgy megy elefele. A másodperceként küldött jelek egyre többet késnek. Hogyha mondjuk ez nem egy rádiójel, hanem egy atom, ami másodpercenként sok milliárdszor vibrál, ilyen sugárzást bocsát ki, akkor azt látjuk, hogy a frekvenciája fokozatosan csökken. És mint ugye mit látunk, hogy ez az utolsó jel, amit ekkor bocsát ki, az már soha a büdös jelben nem érkezik meg hozzánk, mert az örök életig itt marad a lyuknál. Tehát egyre hosszabb volt, és egyszerűen megérkezett egy utolsó jel, és utána a következő már soha. Ez azt jelenti, hogy a fény az egyre kisebb frekvenciájú, már ez rádióhullám egyre kisebb frekvenciájú, tehát elvörösödik, ez a gravitációs vöröselcsolódásnak az extrém eset, amikor már annyira vörös, hogy az már fekete lesz, tehát már nem jön egyáltalán jel. Ki lehet számítani részletesen a fényerősséget is. A fényerősség valami ilyen módon csökken, itt hirtelen exponenciálisan eltűnik. Szokták azt mondani, hogy sose esik be a test a fekete lyukba, mert végtelen idő, lelassul az idő, amikor oda megy. Ugye ez az effektus van emögött. Ez a fényjel, ami közvetlenül ott bocsátanak ki, az majd a végtelen időben érkezik meg hozzám. De hogyha az intenzitásnak is meg mindenleg oda számolunk, akkor halványodik, aztán hirtelen teljesen elhalványodik, és ennek az exponenciásnak a karakterisztikus ideje mikroszekundon. Tessék elkezdeni egy jelcsát, ami fontos halvány, aztán pillanat alatt így elalszik. Ezt nyugodtan nevezhetjük feketének ezután. Hiába van ott elvileg még végtelen sokáig tartó exponenciális lecsengés. Ez olyan, mint egy közönséges lengő inga. Leng, csökken exponenciálisan. Mikor fog elérkezni a nullába? Elvileg soha. Gyakorlatilag azt mondja az ember, amikor már egy atomnak a tízezredével lép ki, akkor már értelmetlen a kérdés. Itt is ez lényegében. Hiába elvileg végtelen, gyakorlatilag véges idő lett, az így elfogyott. Most van egy nagy kérdés, hogy szaladjunk-e a lyukba esett barátnőnk után. Bizonyára többen olvasták az Átjáró című sci-fit, most nemrég megint kiadták és a folytatását is, túl a kék esemény horizontos, sőt a harmadik ad, ami elég nagy csalódás volt ehhez képest, a találkozás a Hitchikkel. Az első résznek a fő konfliktus az, hogy a főhős véletlenül berogta a barátnőjét egy fekete lyukba. A két űrhajóval voltak ott veszekedve, egyiket erre lőtték, másikat arra, éppen átesett az esemény horizonton és beesett. Előfordul ilyesmi az ember. Na most és hazajön a földre, meggazdagszik, és pszichológushoz jár, mert az a bánata, hogy ugye a nő ott beesik a fekete lyukba, de lelassul az idő, és a nőnek a szemrehányó ábrázata nem csak, hogy az őjéki szélete, hanem az örökké valóságig ott fog lebegni, és mit csináltál velem, mit csináltál velem? No, és aztán utána a második részben tervezgeti a megmentését, a harmadik részben nagyon csalódtam, mert nem fizikai folyamatokkal ment oda, hanem kapott valami idegen technikát, amivel, mint a konzervet, felnyitottak a feketőjüket, és kihozták a nőt. Ez nem megoldás a problémának. Minden esetre az a kérdés, hogy menjünk ki a nő után, következő ábrán megválaszolandó. Tessék, elképzelni, itt esik befelé a hölgy a fekete lyukba, átesett a határon. Előzőleg itt kiabált, hogy hát. Most a saját idejében mérve véges idő alatt eléri a centrumot. Egy közönséges fekete lyuknál az innentől idáig való beesés az olyan mikroszekundum. Hogyha nagyon erős rakétákkal nyomja kifelé magát, akkor így csinál, de azért előbb-utóbb beesik. Nyilván egy idő után elfogy neki az üzemanyag, és akkor le fog esni. Tehát záros határidőn belül beesik. Most ez a jel, ez jön kifelé. Ha még itt az utolsó pillanatban is kiabált, akkor nagyon sarkág. Egy millió év múlva megérkezik, itt van messze a föld, megérkezik a milyen jelen? Lelassult, elhalványodott jelen, tehát a magas sikolyából valami mély törmögés lett a Doppler eltolódás miatt, meg ilyesmi. Mindegy, megérkezik a help, és akkor elindul az expedíció utána. A lelkes ember azt mondja, én is ott pusztulok, csak pusztuljunk együtt, és beugrik a fekete lyukba ő is. Nem fogja utolérni a nőt, mert az addigra már, itt már réges-régen megérkezett a centrumba, és ott spagettizálódott, és elpusztult. Ő magányosan fog utána szaladni. Az, hogy ott lebeg a nőnek a képe, ami innen jött ki, ez tulajdonképpen, micsoda, ez egy fénykép. Nem a nő lebeg ott, hanem a róla elindult fotonok állnak még ott, az olyan, mint egy fénykép, és hogyha azt nézegetem, és annak a régi fényképnek a nyomán tervezem a későbbi akcióimat, az inkább botorságnak tekinthető, mint szerintemnek. Nyilván, hogyha hamar elindul utána, akkor még itt utolérheti, hogyha a nő itt nagyon kapaszkodik, hogy ne essen olyan gyorsan, de egy ilyen tisztességes számolgatásoknál utána lehet számolni, hogy évek teltek el, abszolút nem fogja utolérni, mert ez itt egy mikroszekundum, vagy azzal összehasonlítható idő. Nyilván, hogyha idegen lényeknek gravitációs konzernyitójuk van, akkor az egész fizika, amit elmondtam, az nem érvényes, akkor másképp kell, de azt majd legközelebb. Frederick Pohl, igen. Ő tudja a fizikát, és ezt szerintem szándékosan csinálta ilyennél, hogy úgy lehessen rajta röhögni. Fekete lyukról mindenki tudja, hogy nincs haja. Ezt így szokták mondani, hogy egy fekete lyuknak nincsenek szokásos fizikai tulajdonságai. Összesen három adata van, tömege, perdülete és elektromos töltése. És ez honnan jön ki? Megint meg kell oldani az Einstein egyenleteket, tehát a fekete lyukon kívül. Nyilván nem tudjuk megoldani az Einstein egyenleteket. Még olyan tételek sincsenek, hogy adott feltételek mellett van-e megoldása, vagy egy megoldása van, vagy végtelen sok. Mindesetre vannak olyan számogatások, hogy az a kétféle exakt megoldás, amit ismerünk, az bizonyos értelemben egyedi, tehát az a satsza a fizikusoknak, hogyha valamilyen bonyolult objektum elkezd összeesni, rángoltozik, vacakol, akkor előbb-utóbb egy olyan fekete lyuk lesz belőle, mint amit a matematikának le tudunk írni. Ez az a satsza, meg a előbb-utóbb, ez azt jelenti, hogy nem tudunk semmit, csak elegánsabban van mondva. Tehát ezt részletesebben utána kéne számolni, hát majd 100 év múlva. De elvileg az lesz, hogy akkor egy ilyen közönséges csillagból, vagy másfél objektumból, ami összehúzódik, a már ismert valamelyik fekete lyuk lesz, és annak tényleg összesen a végeredménynek a tulajdonságát ismerjük, három paramétere van, ez tömege, a perdülete és esetleg elektromos töltése. Az elektromos töltés az nem nagyon számít, mert valószínűleg elektromos, semleges anyag esik bele, tehát össztöltése nulla lesz. A perdülete viszont valószínűleg van, hiszen egy forgó csillagban lesz. Hogyha pontosan gömbszimmetrikusan omlik össze, akkor ez a Schwarzschild-féle fekete lyuk. A kicsit forgóból már Kerr-féle fekete lyuk lesz. Biztos hallották arról, hogy Hawking mostanában visszavonta tanait, stb. Mondott mindenféleket. Ez megint részben túlva lényeg lesz, ha nem egészen úgy mondta. Már korábban is voltak ilyen viták, hogy hova lesz az információ, ami beesik a fekete lyukba. Hiszen annyiféle anyagot be lehet szólni. Van egy olyan ábra, ami könyvről könyvre vándorol, tehát bedobnak egy tévét, egy cserép virágot, meg egyebet bedobnak a fekete lyukba, és az mind elveszik az információ, senki nem tudja, hogy mi volt ott. Pusztán ez a három adat marad meg. Hova lett az információ? Most először is a fizikában nincs információ megmaradás törvénye. Tehát nem érdekes, hogy elveszett az információ. A termodinamikával, az entrópiával, stb. Ezzel kapcsolatban hozható a dolog. Arról most nem akarok részletesen beszélni, mert éppen most írok róla egy könyvet, azt tessék elolvasni. A univerzum entrópiájáról, meg hasonlókról. De lényeg az, hogy az az alapprobléma, hogy beesik az anyag, és ott marad. Kérdés, hogy ott marad-e? 1975 óta azt sejtjük, hogy nem maradott. Hawkingnak az egyik diákja jutott arra nagyon meglepő felismerésre, Einsteinnek hívják, nem majdnem azon sem, Einsteinnek a neve, tehát arra, hogy a fekete lyukak valamilyen értelemben analógok a termodinamikában előforduló objektumokkal. Termodinamikát, ugye mindenki tanult az iskolában, gáztörvények, stb. Kell az érettségihez. Mi az alapfolyamat? Két különböző hőmérsékletű testet leteszünk egymás mellé, és kiegyenlítődik a hőmérséklet. Sose fordul elő fordítva. Vagy két egyforma hőmérsékletűből lesz egy melegebb, meg egy hidegebb. Milyen egyszerű lenne, nem egy a hajó óceánba, kivonja a Andis óceánból a hőt, hajtja vele a kazánt, meg a fürdőszobákat, és kidobálja a jégkockákat. Energia megmaradás, ezt megengedni, csak a termodinamika a második főtétele, ami az energetikai folyamatok irányára vonatkozik, az nem engedi meg. Most ezt szokták úgy átfogalmazni, majd erről is lesz a későbbiekben összetesen szó, hogy az entrópia növekszik. Entrópia az egy adott definiált fizikai mennyiség, ez mindig mindenféle fizikai folyamatban nő. Csináltak olyan matematikai modelleket, hogy mi történik, amikor két fekete lyuk összeütközik, akkor lesz belőle egy nagyobb fekete lyuk. És kiszámolták, mekkora lesz, és az jött ki, hogy a fekete lyuknak van ez az esemény horizontja, annak van elvileg egy felszíne, ennek a felszíne, az eredő fekete lyuknak a felszíne nagyobb, mint a két fekete lyuknak eredetileg, annak a kettőnek az összege. Ez pont olyan, mint az entrópia. Hát pont olyan, annyi mindent lehetne mondani, ehhez zseniális ötlet kellett, hogy valaki felismeri ezt a nagyon távoli analógiát. Két test kölcsönhatása után az entrópia nagyobb lesz, mint a két test entrópiának az összege, közben keletkezik. Hát itt most akkor a feketőknek a felszíne az, ami így viselkedik. És Bekenstein felírt valami formulát, aminek alapján felírt, hogy adott M tömeg fekete lyuknak mennyi az entrópiája. Aztán Hawkingnak is megírt az agya, hogy hát ha valaminek entrópiája van, akkor a hőmérséklete is van. És arra is van képet, hogy az energia, az entrópia és a hőmérséklet között milyen kapcsolat van. És akkor kiszámolta, hogy a fekete lyuknak hőmérsékletének is kell lennie. Kijött egy képen. Most ez a képet ez olyan, hogy a fekete lyuknak a hőmérséklete fordítva arányos a tömegével, és az arányossági tényezők azok meg univerzális állandók. Tehát nem szerepel benne olyasmi, hogy attól függ, hogy mit raktunk bele, mi lehet benne, gravitációs állandó, fénysebesség, Planck állandó, szóval ilyen univerzális természeti állandó, Boltzmann állandó, meg ilyesmi, meg 8 pi, meg ilyen konstansok. Tehát létezik egy ilyen képlet, az a lényeg, hogy fordítva arányos a tömeg. Be lehet helyettesíteni például a nap tömegét, tehát hogy egy közönséges csillagtömegű fekete lyuknak mekkora hőmérséklete van, 10⁻⁷-en Kelvin. Hát ez nagyon kicsi, ezt még nem érték el a legjobb földi laboratóriumokban se ezt a nagyon kicsi hőmérsékletet, abszolút nulla környékén. Miért érdekes ez? Megint csak Hawking zsemlélhatása kellett ahhoz, hogy mit csinál egy test, aminek hőmérséklete van, hát hősugárzást bocsát ki. Hoppá, hoppá. Fekete lyuk, ami definíció szerint nem bocsát ki sugárzást, mert hogy gravitáció megakadályozza, az most hősugárzást bocsát ki. Sokan hallottak a fekete test sugárzásnak a problémaköréről. Ugye a fekete test, az, hogy a fekete lyuk fekete test, az olyan triviálisnak hangzik, pedig abszolút nem magától érthetődő. Fekete test problémakör az 100 évvel ezelőtt, tehát az 1890-es években volt izgalmas. Ugye különböző testek azok másféleképpen bocsátják ki a hősugárzást. Van egy idealizált test, ami többé-kevésbé jól lehet közelíteni, például egy kormozott felülettel, ezért hívják ezt fekete testnek, és ez egy ideális görbének megfelelő módon bocsátja ki a fényt. Ugye mi ez a görbe? Hát a frekvencia függvényébe kell megadni, hogy különböző frekvencia sugárzásból mennyi jön ki. A szürke testek, azok egy kicsit másképp vannak polírozva, mit tudom én, azoknál valami korrekciós tényezőket kell beleírni, hát ezt figyelembe lehet venni, de számoljunk az ideális testtel. És az ideális fekete testtel megpróbálták kiszámolgatni, hogy mennyi hősugárzás jön ki belőle, és az abszolút eredmény jön ki a klasszikus fizikában, hogy végtelen. Hát ez nyilván nem annyi. Meg is mérték. 1900-ban mérték, meg 1900 decemberében. A mérés nem egyszerű, mert a sugárzás jelentős részét elnyeri a levegő. Tehát a szép görbében ilyen huplik vannak, mert a széndioxid elnyert belőle, a levegőben levő széndioxid. Planck, amikor megkapta a görbét, akkor töprengett, hogy vajon mi a fene lehet ez, és próbálkozott egy képletet illeszteni rá. Mindenféle fizikai modell nélkül, csak először keresünk egy képletet, ami jól leírja azt. Egészen döbbenetes, mert a legtöbb ilyen fizikai görbéhez nincs képlet. Ott a görben megmérték, ahányszor megmérem, mindig ugyanazt kapom, de nincs rá univerzális képet. Döbbenetes módon itt volt egy képet, és Planck valami egészen farambuci okoskodással, a reciprokoknak a harmonikus közepének a visszaintegrálásával, szóval senki nem érti, hogy miért csinálta, zseni volt ráhívázott, megtalálta a képletet. Megmutatta a Berlini Akadémián, oké, meg volt a képlet. Utána elkezdett töprengeni, hogy miért van ez. És akkor jött a nevezetes kvantumhipotézis, hogy ezt a görbét meg lehet akkor magyarázni, hogyha feltételezzük az energia a kis kvantumokban. Ő se hitte el, de hát ebből a rekonstruálódott a kísérletére kimért képletet. Ebben a képletben jelent meg a Planck állandó először. Ebből lett a kvantum elmélet. Tehát ez a fekete testes sugárzása, ez nagyon fontos és mély fizikai probléma volt. Fekete lyuknak ehhez semmi köze. Nem azért fekete, mint a fekete test. Amikor Hawking 75-ben rájött arra, hogy a fekete lyuk is fekete testként sugároz, ez egy hogy kell mondani, szép alliteráció. Hogy tud sugározni egy olyan objektum, ami definíció szerint nem sugároz? Most elmondom azt, amit ilyenkor mindig élik elmondani, és rögtön mondom, hogy ez nem igaz. A kvantum térelmélethez, a kvantum mezőelmélethez kell fordulnunk. Ugye a legelső adáson beszéltem a vákumról, és a vákumról tudjuk, hogy az nem olyan egyszerű dolog, abban mindenféle fluktuációk vannak, részecskék keletkeznek, szűnnek meg, össze-vissza alakulnak. Tehát a semmiből lehet kölcsönözni delta energiát delta t ideig, úgyhogy a szorzatok körülbelül a Planck állandó. Minél többet kölcsönzünk, annál hamarabb vissza kell adni. Ezt úgy tudjuk szemléletesen elképzelni, semmiben keletkezik egy elektron meg egy pozitron, aztán utána megszűnnek. Most tegyük ezt az egészet egy erős kondenzátorba. Kapcsoljunk el a jó erős pozitív meg negatív tereket. Hát ott a vákumban keletkezik egy elektron meg egy pozitron, aztán megeszik egymást. De véletlen egy másiknál azok észreveszik, hogy itt van az eres külső elektromos tér. A pozitív töltési pozitron elmegy a negatív fegyvezetre, az elektron meg elmegy a pozitív fegyvezetre. Mit észlelünk? A semmin a vákumon keresztül megindult némi áram. Valamennyi töltés átment egyikről a másik. Igazából nem ment át egyikről a másik, hanem a semmiből jött a pozitív meg negatív töltés. Az eredője az, hogy csökkent egy kicsit a feszültség, csökkent a töltés a kondenzátor, olyan, mint hogy áram folyt volna. Most itt ugye igazából nem maradt meg az energia, de ez egy valóság, ez egy virtuális folyamat, ez meg egy valóságos folyamattá tehető. Tehát, hogyha valaki részletesen ki akarja dolgozni ennek a kondenzátornak az elméletét, akkor ezt figyelembe kell venni. Például ilyen folyamatok, például erőt is közvetítenek a kondenzátor lemezek között, és azt ki lehet mérni, stb. Na most, ez eddig oké. Most jön az, ami már csak analógia. Könyvek itt nem szoktak szólni, hogy eddig tart a fizikai, mert már csak a sejtések jönnek. A kvantumgravitáció elmélet, mint tudjuk, nem létezik. De a kvantumgravitáció elmélet bizonyára azt mondja, hogy ha nem erős elektromos, hanem erős gravitációs teret hozunk létre, az is így polarizálja a vákumot, és létrehoz benne pozitív meg negatív töltéseket. Ugye mindenki tudja, hogy hazudok, hiszen nincs kvantumgravitáció elmélet. Satszunk az, hogy hát ott is ilyesmi történhet. Na most, a fekete lyuk környékén, az egyik fajta fekete lyuk, a forgó fekete lyuk környékén van egy olyan zóna, ahol ez viszont megint komoly tudomány, ahol negatív energiájú részecskék is lehetnek. És mit jelent az, hogy negatív energia? Hát ez semmi különös, hogyha például megmérjük a helyzeti energiát, hogy mcg/h, innen mérem, akkor 1 méter magasan. De onnan mérem, ott a nulla szinten, akkor negatív ennek a testnek a helyzeti energia. Ez ebben semmi extra nincs. Figyelem, a relativitás elmélettől kezdve már nem így van a helyzet. A relativitás elméletben az energia az abszolút. Ott olyan értelemben abszolút, hogy nem lehet hozzáadni egy ilyen önkényes konstans, hogy hol a nulla szinten. A speciális relativitás elmélet a részecskék energiája mindig pozitív. Az általános relativitás elméletben az következik, hogy bizonyos speciális téridő tartományban lehet negatív. Tehát ez most nem egy olyan önkényes dolog, hogy hol a plafon és honnan mérem az energiát, ez egy nagyon súlyos tény. Ez a téridőnek egy bizonyos, nagyon speciális tartománya. A forgó fekete lyuknak az körülveszi egy ilyen elliptikus alakú zóna, Tehát ez itt az esemény horizont, amiből nem lehet kijönni. Körülötte van egy olyan zóna, ahonnan ki lehet jönni, de az egy speciális tartomány, ez ergoszféra. Ez az a tartomány, ahol mondtam, hogy ha oda beesünk, akkor ott már nem lehet átcsorogni, ott már keringeni kell. Még nem muszáj beesni a centrumba, de keringeni már kell. Ez az ergoszféra. Az ergoszférában egy részecskének lehet negatív az energiája is. Itt akkor az energia kölcsönzés olyan ravasz módon is végbe mehet, hogy nulla volt az összenergia, és az egyik részecskének pozitív lesz, a másiknak meg negatív az energiája. Most a pozitív energia részecske elmehet a végtelenbe. A negatív energia viszont nem mehet ki az ergoszférából. Tehát ott marad, előbb-utóbb bepotyan a fekete lyukba. Mi ennek a folyamatnak a bruttó mérlege? A fekete lyuk energiája csökkent, és kiment a végtelenbe egy pozitív energiájú. Pont olyan, minthogyha a fekete lyuk kibocsátott volna valami pozitív energiát, és ennek emiatt csökken a tömege. Csökken az energiát, tehát csökken a tömege. Ravasz módon kicsereztük a törvényeket. Nem az történt, hogy kivettünk a fekete lyukból valamit, hanem betettünk valami negatívat, és ennek következtében ugyanaz az eredmény, mint hogyha kivettünk volna valami pozitívat. Ugye itt sem folyt áram, nem ment át töltés egyikről a másikra, és mégis olyan, mintha áram folyt volna. Most ez a folyamat, ez csökkenti a fekete lyuk energiáját, tehát csökkenti a fekete lyuknak a tömegét is. Ez nem a Hawking-sugárzás. Ugye a Hawking-sugárzásnak hívják azt a folyamatot, amelynek folyamán a fekete lyuk elpárolog. Ez egy modell, egy olyan egyszerűsített modell, amit el lehet képzelni. Miért lehet elképzelni? Mert a kvantumfluktuációkat már 50 éve tanítják az ismeretterjesztő könyvek, és ezeket az ábrákat már mindenki látta régen. Ezért már is szoktam mondani, hogy a kvantumelméletet nehogy azt hitték, hogy most megtanulják, fél év alatt meg fogják szokni. A kvantumelméletet 50 év alatt megszoktuk. Ilyen ábrán már senki sem csodálkozik, és senki sem állt fel, amikor ilyen hülyeségeket írtam, hogy a vákumból energiát kölcsönzünk. Tehát ezt már elfogadtuk. Egy másik még ismeretlen jelenséget ehhez próbálunk hasonlítani. Olyan, mint. Nem olyan, mint. Hawking megcsinálta ennek a matematikáját, ami egészen más. Inkább nem is mondom, hogy mit csinált vele. De ő olyan elméletet dolgozott ki, mely szerint fotonok jönnek ki. Hát ez nem fotonokra vonatkozó modell volt. Fotonok jönnek ki, mégpedig az jött ki, hogy pontosan Planck eloszlásnak megfelel, tehát olyan, mint a termikus sugárzás. Különben nagyon érdekes problémakör, hogyha melegítem a testeket, akkor miért pont fotonokat sugároz, miért nem elektronokat? Tudja valaki? Na, akkor a következő héten ezzel fogjuk kezdeni, mert ebből lehet kibontani azt, hogy miért is volt nagy bum. Ebből a problémából lehet azt megérteni. Miért pont fotonokból áll a hősugárzás, miért nem elektronokból? Mert itt is ez a modell ez működne, de olyan kicsi valószínűsége, hogy az elektronok meg egyéb ilyen részecskéknek a kisugárzása elhanyagolható, viszont fotonsugárzás az viszonylag jelentős. Hát viszonylag, ugye 10-7-én, hát az a hőmérsékletnek a negyedik hatványával arányos az energiasűrűsége a sugárzásnak, egy 10-7 Kelvin hőmérsékletű test által ki lehet számítani, 10-7 nem tudom hányadikon wattot megfelelő melegítő berendezésként működik, nem túlságosan sok, de hát azért valami. Mi történik ezzel a testtel? Az jött ki Hawkingnak, ugye erre szokták mondani, hogy ez a cikk, amit Hawking írt, ez a még nem létező kvantumgravitáció elmélet 100 évvel későbbi tankönyvének egy 100 évvel korábban megjelent fejezete. Tehát ez akkor is igaz lesz, amikor majd meg lesz az igazi elmélet, csak ezt kicsit nem hamarabb publikálták. Tehát ez egy olyan szép számolás, hogy mindenki hisz benne, de nem minden. Nyilván vannak, akik azzal akarnak villogni, hogy ők nem hisznek, és erről tehát az jött ki, hogy a hőmérséklet ennek a sugárzásnak fordítva arányos a tömeggel. Na most ez nagyon durva dolog. Hogyha a test kisugároz hőt, kisugároz energiát, akkor csökken a energia, csökken a tömege. Csökken a tömege, nő a hőmérséklete. Ez egy negatív hőjű objektum. Természetesen senki sem csodálkozik, mert múltkor már beszéltünk arról, hogy a keletkező csillagok is negatív fajhőjek. Ahol a termodinamika és a gravitáció találkozik, ott mindig negatív fajhőjű objektumok keletkeznek. Ugye a közönséges gázfelhő összehúzódik, kisugároz az ennek egy részét, még jobban összehúzódik, és kisugárzástól melegebb lesz. Hát egy fekete lyuk is ilyen. Ez azt jelenti, hogy a tömeget csökken és a hőmérséklete nő, tehát a kisugárzás hatására melegebb lesz. Erre föl még jobban fog sugározni. Egy ilyen folyamat öngyorsító. A közönséges testek hűlése önlassító folyamat. Van egy melegebb test a hidegebb környezetben, akkor a kisugárzás az a hőmérsékletől függ. Csökken a hőmérséklet, különbség kisebb lesz a sugárzás, ezért exponenciálisan fog szépen elvileg a végtelen idő múlva fog csak elérni a környezet hőmérsékletét. Egy ilyen öngyorsító folyamatban véges idő alatt elérkezünk a végtelen hőmérséklethez. Az egészet viszont figyelembe kell venni, hogy a szegény fekete lyuk nem önmagában van, hanem a fekete lyuk a háttérsugárzásban úszik. Az egész világegyetemet kitölti a háttérsugárzás, amiről jövő szó, de mindenki tudja, hogy a háttérsugárzás az fotonokban áll, és 2,7 Kelvin hőmérsékletű. Most a 2,7 Kelvin az 7 nagyságrenden nagyobb, mint a 10-7-en. Termodinamika érvényes a fekete lyukakra is, melegebb testről megy a hidegebbre a hő. Tehát úgy kell elképzelni, hogy körülte rohangásznak a háttérsugárzás fotonjai, szegény fekete lyuk időnként kipréssel magából egy nyambott foton, tehát nem magában, hanem az aeroszférájából, és ugyanakkor zabálja a környezetben levő rengeteg fotont. Nagyobb hőmérséket, több foton. Fekete lyuk eszi a környezet anyagát, nő a tömege. Ezért csökken a hőmérséket. Tehát miközben ő úszik a háttérsugárzásban, egyre hidegebb lesz. 10-7 erről le fog hűlni, mondjuk 0,98-10-7 erre, nem túl sok különbség, de szép lassan hűl. Maga a háttérsugárzás is hűl, ugyanis a világegyetem tágul. A világegyetem tágul, és nagyjából a háttérsugárzásnak a hőmérséklet a világegyetem életkorával fordítva arányos. Régebben volt ez melegebb is, most 2,7 Kelvin. Múlik-múlik az idő. Ha csak hamarabb be nem tudják a színházat, tehát nem lesz nagy recs, de pillanatnyi tudásunk szerint nem lesz nagy recs, akkor a világegyetem végtelen sokáig fog létezni, és mindenféle lassú folyamatoknak is eljön az ideje. Egyszer csak elérkezik az az idő, amikor a háttérsugárzás leül a 10-7 Kelvin alá. És attól kezdve szerepet cserélnek, a fekete lyuk lesz a melegebb. Itt van az ábrák, mi történik. Tehát a fekete lyuk hűlt, és a tömege nőtt, mert ette a környezetéből. Elérkezik az a pillanat, amikor a háttérsugárzás már olyan meleg, vagy olyan hideg, mint a fekete lyuk. Onnantól kezdve a fekete lyuk lesz a melegebb, és beindul ez az öngerjesztő mechanizmus, több energiát ad le, ezért csökken a tömege, nő a hőmérséklet, gyorsabban kell sugározni. Egyre gyorsabban kell sugározni, és véges idő alatt fölmegy a sugárzás intenzitása a végtelenre, tömege pedig ez alatt lecsökken a nullára. Pontos számítások azt mutatják, hogy a tömeg köbe egyenes, tehát lineárisan fog csökkenni. A kezdeti tömegről le fog csökkenni. Tehát az, hogy mennyi idő alatt fogy el, azt két dolog mondja meg, hogy mennyi volt a kezdeti tömege, és az univerzális állandók. Megint mi jelenik meg? Fénysebesség, gravitációs állandó, Planck állandó, meg a pi. Ilyenekben össze lehet kutyolni azt. Ki lehet számítani, hogy egy közönséges naptömegű fekete lyuk, mondjuk, hogy 10-100 év alatt fog elpárologni. És akkor lesz ez a felvillanás. 10-100 év, ugye a világegyetem eddig 10-10 éves. El kell még egy kicsit, várakoznunk el még egy darabig, amíg ilyesmit fogunk látni. Feltéve, hogy ha a kezdeti tömeg akkora, mint egy naptömegi fekete lyuk. Most jön az, amit már korábban mondtam. Hogyha az ősrobbanás környékén a Nagy-Hagyfaszban mindenféle könnyebb fekete lyukak is keletkeztek, akkor előfordulhat, hogy vannak olyan kicsik, amik éppen most fogynak el. Tehát ők kisebbek voltak, nagyobb volt a hőmérsékletük, hamarabb elkezdtek fogyni, és éppen most villannak föl. Mit látunk ilyenkor? Semmiben hirtelen egy objektum elkezd intenzíven világítani, egy nagy sikollyal elbocsátja az összes energiáját. Bizonyára sokan hallottak a gamma villanásokról, és nagyon sokáig az volt az elmélet, hogy a gamma villanások tulajdonképpen most meghaló fekete lyukoknak az utolsó fény sikolyai. A gamma villanás hirtelen valahol a világűrben, a gamma műhold észlel egy rövid és erős gamma impulzust, aztán slussz. Előtte se láttak ott semmit, utána se. Hát egy csendben vegetáló fekete lyuk az nem túlságosan sok sugárzást bocsátott ki. Ez a görbe csak közelített, úgy kéne elkerülni nagyon lassú, hogy így hirtelen felcsap és pillanat alatt megszűnik. Ez elmélet akkor halt meg, amikor ugyanazon a helyen még egy gamma villanást láttak. Egy fekete lyuk egyszer hal meg. Hogyha ugyanarról a helyről kétszer jön egymás után a villanás, akkor az nem ez a mechanizmus. A pillanatnyi elmélet szerint egymás körül keringő neutroncsillagok néha így összeérnek, és akkor ott hirtelen mindenféle magreakciók mennek a nagy súrlódás, meg a nagy hőmérséklet miatt, és ez néha, és úgy visszapattanak egymást, aztán megint kerenkenek, és megint történik ilyesmi. Valószínűleg ez adja a gamma villanásokat. Még az is elképzelhető, hogy ez is, meg az is van, mert többféle gamma villanás előfordulhat. Mindenesetre, hogyha az ember az univerzum végső sorsáról elmélkedik, olyan szép vasárnap délután, akkor el lehet töprengeni, hogy mi lesz itt 10.000. év múlva, meg ilyesmi, akkor figyelembe kell venni, hogy a fekete lyukak, amik ilyen nagy masszív, és mindent megesznek, előbb-utóbb ők is el fognak párologni. Kérdés, hogy hova teszik azt az információt, amit megettek? Hawking most ezzel kapcsolatban publikálgat új eredményeket, hogy szerinte abba a kibocsátott sugárzásba, amit itt a vége, és abban valamilyen módon kódolva benne van az az információ, hogy mi az, amit megevett, csak hogy egy kicsit megemésztette, fölböfögte, stb. Földolgozta. Nehéz lenne belőle rekonstruálni ezt a tévét, meg azt a csokoládvirágot, de azért valahogy, ha valaki nagyon az információ megmaradására akar hajtani, akkor valahogy kicsit megnyugodhat. Na hát ez volt Hawking sugárzás. Még egyszer mondom, ez a mechanizmus, amit mindig szoktak mondani, és én is elmondtam, ez nem a Hawking sugárzás, ez csak arra egy példa, hogy jöhet ki valami a fekete lyuk környezetéből, és úgy néz ki, mintha ő adta volna ki. Ennyit beszéltünk a fekete lyukakról, akkor már ideje megnézni, mi van mögöttük, mi van bennük. Még egy papírt kell megkeresni. Melyik az? Ez az. Honnan lehet tudni, mi van a fekete lyuk belsejébe vagy azon túl? Hát nyilván be kell ugrani a fekete lyukba. Az a baj, hogy aki bejött, bement, az nem jön ki többet, és nem tudja elmondani nekünk. Ennek ellenére, hogy a tudomány az azért jó, mert így lehet töprengen ezen is. És ekkor a matematikának egy új fejezetéhez kell fordulni, a topológiához. A topológia, az a felületeknek, tereknek, stb. Olyan tulajdonságokkal foglalkozik, ami globális átfogó tulajdonságok. Miért is? Hát arról szól, mert a előadás jelentős része, hogy az általános relativitás elmélet szerint az anyag eloszlása meghatározza a téridő geometriáját. És a téridő geometriá megadja az anyag mozgását. Ez lokális tulajdonság. Az Einstein egyenletek is úgy vannak felírva, mint a Newton törvények. Newton azt mondta, adott helyen levő anyagsűrűség meghatározza azt, hogy azon a helyen, hogy változik a potenciál. Einstein szintén ezt mondja. A téridőnek a görbülete itt attól függ, hogy itt milyen az anyag. És ez aztán, hogy tovább terjed, és ez meghatározza, hogy más, hogy áll össze az egész. De globálisan mégsem. Elképzelhetők olyan terek, most ugye nyilván felületeket rajzolok, mert azt jobban le lehet rajzolni, olyanok, amik helyileg, lokálisan ugyanolyanok, de globálisan egészen mások. Ugye láttuk, hogy például a görbületet az jellemzi, hogy mennyi a háromszög szögeinek összege. Hát nézzük a közönséges síkot, azon 180 fok a háromszög szögeinek összege. De vegyünk egy hengerfelületet, hengerfelületen is 180 fok a szögek összege. Aki már hajtott össze a papírlapot hengeri, az tudja, hogy nem gyűrte meg a papírt, a háromszög az ugyanolyan maradt. De ha Möbius szalaga hajtom össze, akkor is a háromszög az ott vidáman. Lokálisan ez ugyanolyan, aki itt sétálgat, az nem érez más görbületet, mint ott. De a gömbön viszont a háromszögnek a szögének a szöge nagyobb, mint 180 fok. A síkot, hogyha gömbi akarom összegyűrni, ugye most Valentin nap van, mindenki csomagolt aranypapírba a kis csoki golyókat, a papírt össze kell gyűrni. Oké? Tehát ott nem lehet a síkot egyszerűen összegyűrni, hogy gömbi legyen. Ez a két dolog, ez deformálással megy át egymásba. És itt volt például az a tórusz, amit emlegettem, itt ilyen ott. A lokális tulajdonsága ennek itt olyan, mint ennek, ezeknek a háromszögek meg mindegy formák. Láthatóan mégis globálisan az egész objektum más. A topológia, algebra topológia olyan módszereket dolgoz, hogy lehet megkülönböztetni a síkot a hengertől meg a Möbius szalagtól, helyi mérésekkel nem. Mi mindig azt szokták mondogatni, biztos emlékeznek, hogy képzeljük el a síkban lakó lényeket, és akkor azok ott méricskélik a háromszögeket, és akkor ők rájönnek, hogy görbült felületen laknak. Akkor most képzeljük ezt egy dimenzióban nagyobban, és akkor mi vagyunk. Nyilván senki nem bírja elképzelni a négy dimenzióba görbült háromdimenziós teret, főleg, hogyha azt kell tudni, igazából a nyolcadik dimenzióba görbült, de Gauss azt mondta annak idején, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy külső térbe belerajzolja az ember ezeket a görbülő felületeket. Nyilván azt mondta, hogy nem úgy kell elképzelni, ő kidolgozta matematikai módszereket, de elképzelni mindenki csak úgy képzel. De csak elképzelni egy hengert, anélkül, hogy beletennénk a térbe. Nem bírjuk elképzelni. Így szocializálódtunk. Mindenesetre vannak olyan módszerek, amikkel meg lehet különböztetni ezeket a valamiket. Az a lényeg tehát, hogy az általános relativitás elmélet egyenletei a helyi viszonyokra, a lokális tulajdonságokra vonatkoznak, és nem határozzák meg a topológiát. Mert elképzelhető, hogy az Einstein egyenletek alapján az anyag eloszlás megmondja, hogy görbül a tér, és ebből semmi nem következik arra, hogy áll össze globálisan. Helyileg ugyanolyan téridő lehet globálisan egészen más. Ez egészen más, ez viszont nagyon furcsa, más-más kozmológiát, más-más történetet ad a világon. Miről lehet megkülönböztetni ezeket? Hát például különböző utakat kell vizsgálgatni. Nézzük a síkot. A síkban rajzolunk egy körutat, és ezt folytonosan elkezdjük deformálni. Tessék úgy elkezdeni, hogy viszek magammal egy hosszú kötelet, és visszaértem, letettem a utam során a kötelet, és elkezdem összehúzni, és össze tudom húzni egy pontra, hogy behúzzák az origó, mondjuk gumi volt a kötél. Ha hengeren mentem itt körbe, akkor itt a gumigyárban hiába próbálják összehúzni ezt a gumikötelet, mindenhol, amerre mentem oda letettem, mint a vége, nem tudják összehozni egy pontra. Ez globálisan más, mint a Möbius szalagon is lehet ilyeneket rajzolgatni. Aztán a toruszon például lehet ilyen kört is csinálni, meg lehet ilyen kört, aztán lehet ilyen spirálokat is. Háromszor jobbra, kétszer keresztbe mentem. Ez egy másik típusú út, mint ami errefele ment és itt tekerget. Egymásba se tudjuk folytonosan deformálni. Topológiában azt mondják, hogy amik egymásba deformálhatók, azok ugyanolyanak. A gömb meg a kocka némi gyúrással egymásba deformálható. Gömbből viszont torusz nem tudod csinálni, csak hogy valahol összeragasztom. Mit jelent ez a ragasztás? Olyan pontok, amik amúgy külön voltak, azok egymáshoz közel kerülnek. Topológia alapfogalma a szomszédság, közelség. Olyan deformációkat engedünk meg, hogy ami közel volt, az közel marad, és ami távol volt, az nem kerül közel. Hogyha ezt ilyenni akarom deformálni, akkor összeragasztom azt, ami nem tartozik össze. És fordítva, ezt el kéne vágni, és közeli pontokat távolivá tenni, hogy ilyen át lehessen gyúrni. Tehát a deformáció nem számít, és ilyen utakkal meg egyebekkel lehet jellemezgetni. Topológia egyik alapvető problémája az, hogy lehet kielégítően jellemezni ilyen objektumokat, hogy milyen matematikai tulajdonságokat kell megadni, hogy el tud dönteni, hogy két ilyen objektum nem egyforma. Vagy pontosan az, hogy egyforma. Az, hogyha például nem ugyanolyan utakat lehet rárajzolni, akkor nyilván különböznek. De elképzelhető, hogy ugyanolyan utakat lehet rárajzolni, és mégsem deformálhatók egymásba? Ez nagy és mély probléma, és már 200 éve vitatkoznak rajta a matematikusok. Ami nekünk érdekes, az, hogy a helyi tulajdonságokat meghatározza az anyag eloszlás, de a globális topológiai tulajdonságokat nem. Tehát milyenek a topológiai tulajdonságai a világnak, azt nem tudjuk. És a fekete lyukakkal kapcsolatban ez felmerül. Ugye az előbb ezt már mutattam, ezt az ábrát, hogy így képzeljük el, ez a sima tér, a anyag által begörbített, fekete lyukkal görbített. Nagyon tanulságos ez a dolog, hogy mondtam már, hogy 1915 végén Einstein fölírta az Einstein egyeteket, hogy azt hitte, hogy sose lesz megoldás. 17-ben Schwarzschild megoldotta. Tehát a legfontosabb gömbszimmetrikus megoldást fölírta. És akkor mindenki örült, mint majom a farkának. És utóbb aztán kiderült, hogy ez nem stimmel. Nem tudom, hogy kit, hogy edzettek a középiskolában fizikai feladatokkal. A feladat, 3 golyó, 2 munkás, 5 gram, 9,81, stb. Eredmény az 6 szekundon, kétszer aláhúzza a zöldre, megvan a végeredmény. Tehát körülbelül így néz ki egy fizikai feladat. Az ember azt hiszi, hogy van neki végeredménye. Kicsit magasabb szinten a fizikusok úgy gondolták, hogy ha az adott fizikai problémát leírja egy egyenlet, és én megoldom az egyenletet, akkor megvan oldva a probléma. Ott volt az Einstein egyenlet, tudjuk, hogy gömbszimmetrikus, megoldott a Schwarzschild probléma, megvan oldva. Neki nagyon örült neki. Sokat kellett várni rá, amíg kiderült, hogy nincs megoldva a probléma, és ehhez a globális differenciál geometriának és a topológiának a módszereinek a kifejlődésére volt szükség. Úgy tessék elképzelni, hogy az ember mindenki látott atlasz, mivel az atlaszban a Föld különböző részeinek a térképei. Van olyan térkép, ami az egész Föld gömböt ábrázolja, de baj van. Alaszka átlóg a térképnek ebből a sarkából, abba a sarkába. Miért? Hát mert a földgömb az nem átdeformálható a síkba, valahol ami szomszédpontokat el kellett vágni egymástól. Hogy lehet ezt megoldani, hogy ne legyenek ilyen problémák? Úgyhogy az ember nem egy térképet ábrázol, hanem mondjuk kettőt vagy hármat. Például lehet csinálni egy olyan térképet, hogy föntről ránézek a földgömbre, egyenlítőn még egy kicsit túlmegyek, mondjuk a baktérítőig. Ezt kinyitom, és akkor kapok egy ilyen kör alakú térképet. Középen van az északi sark, körülötte Európa, Amerika, stb. Lenyúlunk az egyenlítőig, meg még tovább. Csinálunk egy másik térképet, ami meg a déli sark irányából néz. A déli félgömböt túlnyúlva egészen túl Afrikán, mondjuk a rák térítőig. Akkor van két külön térképem. Egyiken sincs semmiféle szakítás, mindegyiken lehet rámon kirándulgatni. És van egy rész, ami mind a kettő rajta van. És akkor nyilván, amikor kisétáltam a déli saroktól Afrikába, egy ideig még ezen a térképen megyek, akkor ugyanazt az útvonalat megtaláltam a másik térképen, átmegyek oda, és akkor ott folytatom, és onnan nyugodtan mehetek tovább az északi sarokhoz. Nincs olyan gond, hogy lementem a térkép jobb sarkán, és beértem a bal sarkán. Most mióta vannak olyan számítógépes játékok, hogy a kukac kimegy jobb oldalt, és bejön a bal oldalt a képernyő, az emberek megszokták ezeket a furcsa geometriai dolgokat, itt kiment, ott bejött, de hát ez nem magától érthető, ezek nem a síknak a geometriájhoz. A tisztességes leírás az lenne, hogy több térképet készítünk, tehát egy ilyen bonyolult felületről, vagy térbeli objektumról több térképlapot készítünk, és úgy, hogy a több térképlapok átfednek egymásra, és az átfedésnél ott szépen folytonosan lehet folytatni magukat. Ezt dolgozták ki pontosan a differenciál geometriába. Több térképlap együttesét úgy is hívják ott is, hogy atlasz, és ezzel lehet egy ilyen objektumot lefedni. Most a fizikában az volt a probléma, hogy fölírták az Einstein egyenleteket, és az egyik térképlapon megoldották az egyenleteket, és azt hitték, hogy minden meg van oldva. És a fizikusok nem tanultak topológiát annak idején. Talán nem kell mondanom, hogy ma sem tanulnak a fizikusok topológiát, pedig 20 év múlva már nem lehet megérteni egy elméleti fizikai cikket anélkül, hogy topológiát ne tudnának az emberek, és ráadásul ez nem kell gyorsító, meg nem kellene milliárd dollárok. Emberek is vannak, akik meg tudnák tanítani, csak hát valahogy ezt nem veszik figyelembe. Na mindesetre, hogyha tudták volna, hogy a topológiában nem elég egy térképlapon megoldani az egyenleteket, hanem a másik térképlapra át kell menni, és ott is folytatni, akkor tudták volna, hogy a fekete lyuk megoldása, ez nem elég, ennek itt nincs vége, ezt folytatni kell. Most ami már jön, az már csak szemléltetés, ezt úgy szokták mondani, mint hogyha ez a fekete lyuk, ez errefele folytatódna egy másik tölcsérben, mert két ilyen tölcsér együtt adja a megoldást. Ezt a 30-as években okoskodták ki, és az igazi mélységei csak a 60-as években a globális differenciálgeometria kifejlődésével alakultak ki, akkor kiderült, hogy nem is elég ez a kettő, hanem még több kell hozzá, csak azt már nem bírom lerajzolni. Most minden esetre a Schwarzschild megoldást az ki kell egészíteni másik tölcsérén. Most ugye mi volt ez? Középen van egy objektum, ami így begörbítette a teret. Ha messze megyünk, akkor ott sima. Ugye messze a csillagtól. De akkor erre is messze megyünk, ott is sima. Ez eddig matematikailag oké. A topológiai kérdés az, hogy ez a síktéridő, ami a mi síkterünk messze a fekete lyuktól, meg ez a síktéridő, ez vajon két különböző világ, vagy ugyanannak a világnak két különböző része. Ezt nem tudjuk. Erről nem válaszol az általános relativitás elmélet, hanem az általános relativitás elmélet a helyi viszonyokkal foglalkozik. Az itt levő anyag hogy görbíti a teret? Az kijön. Hogy ez a végtelenbeli, meg ez a végtelenbeli, ez milyen viszonyban egymással, az topológiai kérdés. Az általános relativitás elmélet nem mond semmit. Aki azt mondja, hogy mond valamit, az hazudik. Bizonyos könyvek hazudnak. Tehát, nyilván vannak olyan elméletek, amik az általános relativitás elmélet kiterjesztései, extra axiómákkal, de azok nem a jelenleg elfogadott tudományos elméletek, hanem annak a Kovács vagy a Kis általi továbbfejlesztései legfeljebb nem mondták, és azt mondja, hogy ez Einsteinnek az eredeti álláspontja. Nem, ez extra axióm is. Vagy igaz, vagy nem. Kísérletet kéne eldönteni. Hogy lehet eldönteni? Úgyhogy innen elindulunk, és megnézem, hogy odaérek-e. Ez olykor eltart néhány milliárd évig, tehát viszonylag lassú. Tegyük föl például, hogy ez az A világ, meg a B világ, ez ugyanaz. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy amit erre messze sík, meg erre messze sík, ez valahogy összefügg. Ugye itt nem görbül. Tetszik-e még ez a henger, az nem görbe. Görbe az, ami a háromszögszegének összege más, a henger az sík lokálisan. Tehát ez a sík világ itt valahogy szahajlik és ideér. Ez azt jelenti, hogy ha ebből a pontból erre a pontba elmegyek, akkor 10 fényévet kell, vagy 1000 fényévet kell utaznom, errefele viszont mondjuk 10 kilométert. Most ugyanezt elmondhatom másképp is, topológia van, tehát lehet gyűrni, nyomogatni a dolgokat, de kinyithatom ezt a teret így, hogy van itt két távoli pont, és ha itt utazom, akkor megtettem 10 fényévet, ha meg itt mentem, akkor 10 kilométert. Ugye ez a 7 fényéves csizma, vagy a hipertér, amit szoktak mondani. Tessék elkezdeni a csigáknak a fizikáját. A csigák itt földtérképezték hatalmas munkával a földet, kimérték a háromszögeket, rájöttek, hogy mekkora földnek a görbületi sugara, meg ilyesmi. Aztán egyszer csak föltalálják a csigarepülőgépet, egyik pontban a másikba át lehet röppenni. Hát valami ilyesmi lenne ez nekünk is. Tudjuk, hogy mi csigasebességünket a fénysebességnél gyorsabban nem lehet menni, itt 10 évig tart, amíg az űrhajó átvan szorok. De ha ilyesmik vannak, akkor ez olyan, mintha kiemelkednénk a terünkből és átugranánk. Erre mondják, és most már Stiffik nyomán teljesen elfogadottá vált, hogy ez a hipertér. hipertér nincs, ez nem a hipertérnek a modellje, de olyan a dolog, hogy ha vannak ilyen féregjukak, akkor olyan lenne a világ, mint hogyha kiemelkedhetnénk a terünkbe, és azon kívül közlekednénk. Ugye még vadabb szifikben, a hipertérben élnek mindenféle szörnyek, akikkel macskák segítségével kell megküzdeni, meg ehhez hasonlót is mondom. Ugye itt nincs hipertér, de valahogy lokálisan ilyen. Innen már csak egy lépés az, hogy a jobb űrhajóknak a vezérlőpultján ott van egy piros gomb, amit ha megnyomog, az létrehozza az adott pontba vezető alagutat, és akkor innen oda kell menni, akkor már milyen egyszerű. A kevésbé vad regényekben ez a féregjük hálózat, ez készen van, vagy a természet hozta létre, vagy más könyvekben a galaxis üslakói építették, őt ránkhagyták a metrót, és akkor abba kell nekünk bemenni, például a Sagannak a kapcsolat című könyvében ilyen van, hogy nem tudja ki csinálta, de mi használjuk, itt be lehet menni, és kijönni a Vega mellett, és ott van mellett egy másik, aztán be lehet a rendezőpályadban menni a következőbe. Elképzelhető. Ez semmi nem tiltja. Miért nem tiltja? Mert nekünk az általános relativitás elméletünk van, és azon túl topológiai elméletünk a világról nincs. Ezért ez lehetséges. Na most ezzel szemben azért vannak ellenvetések. Ezt az ellenvetést, ezt egyszer egy életéstudomány címben meg is írtam, és meg is lehetett ezt az ábrázot még sikerült is publikálni. No, féregjük időgépként működne. Ja, mi ez a... valami, ugye itt volt ez a szájó, hát itt van valami test, ami görbíti a teret. Azt a testet el lehet mozdítani a térben, ide-oda. Például föl lehet tenni egy űrhajóra, és elküldeni az Alpha Centaurira meg vissza. Közönséges speciális relativitás sem, mert Iker paradoxon, stb. Aki elutazik meg visszajön, az a kevesebb idő múlik el, mint aki ült itthon. Hát aki itthon is vonatkozik, annak nyilván hosszabb időt telik el. Na most úgy lehetne elképzelni, hogy a fekete lyuk, vagy a féregnek a két szára így állt volna egymás mellett, fölfelemlik az idő, az egyéves, kétéves, stb. Szakaszok ilyen kapcsolatban vannak. Ha már egyik száját elküldjük utazásra, meg visszahozzuk, akkor közben a speciális relativitás elmélet alapján ki lehet szállni, hogy mennyi idő telik el. Tehát ennek a 7 éves pillanata itt van, míg a másiknak itt. Ennek a 7 éves pillanata egybeesik ennek a 8 éves pillanatával. Elküldték a fekete száját űrhajózni, visszajött, letették a szomszéd szobába. Itt bebújok, ott kijövök, egy évvel később. Vagy ott bebújok, akkor egy évvel korábban. Nyilván így a jövőbe lehet utazgatni, így előre menni el. Megint átmegyek a szobába, megint bújok, megint egy év múlva kijövök, és így tovább. Hogyha nem olyan messzire küldtem, csak egy másodperc különbséget hoztam létre, akkor többször kell átbújni rajta. De hát ez már csak technikai részletkérdés. A múltban nyilván nem mehetek vissza a dinoszauruszokhoz, mert egy idő után itt kiegyenlítődik, tehát ez valamikor létrejött ez a űrlépcső, de a jövőben így módon lehet közlekedni, és onnan itt vissza is lehet jönni. És akkor lehet csinálni a szokásos paradoxonokat, amivel megint csak terem vannak a sci-fik, itt a 10 éves korban visszajövök ide, átmegyek oda, megölöm a nagymamámat, vagy megölöm magamat, és akkor mi a csoda történik? Az összes ilyen logikai paradoxon. Minden tapasztalat az arra utal, hogy időgép nincs. Ezért egy ilyen típusú rendszert nem lehet létrehozni, az egész féregjukat elfejthetjük. Ugye? Sőt, hát ugye nem is kell elküldeni ezt az objektumot az űrbe, elég, hogyha betesszük egy centrifugába és pörgetjük, az már néhány mikroszekundum különbséget létrehoz, és akkor már is megvan az időkép. És hogyha egy ilyen pici kis effektus van, egy mikroszekundum, egy centiméter, stb., akkor 5 év múlva Hongkongban gyártani fogják a tranzisztoros változatot makroszkopikus paraméterekkel. Tehát ez már technikai lépés. Ez az eljárás azt mutatja, vagy ez az ellenvetés, hogy nincs féregjük, mert akkor lenne időgép is. Ezzel szemben viszont van egy nagy filozófiai jellegű ellenvetés. Kérdés az, hogy van-e az elektronnak nagymamája? Hogyha én átmegyek a fekete lyukon és megölöm a nagymamámat, akkor jönnek a szokásos paradoxonok. De átmegy egy elektron, és találkozik önmagával, akkor azt nem lehet megismerni, hogy ő az az elektron. Minden elektron egyforma. Adott elemi részecskék teljesen egyformák. Ez nem az, hogy nehéz megkülönböztetni, mert mindegyik szépen gömbű. Elvileg, matematikailag, ekvivalensek. Ebből nagyon sok mindent különbözik a kvantumelméletben, és kísérték igazolták. Az elektronok azonosak egymással. Ha visszament egy elemi részecske a múltba, és találkozik a másik, akkor nincs semmi baj. Elképzelhető tehát egy olyan világ, amelyben a féregjukak léteznek, de ha struktúrált komplex anyag nem tud átmenni rajta, vagy azért meg kicsi, vagy mert szétesik, mit tudom én, túl nagy energiák vannak ott, de az elemi részecskék vidáman közlekedhetnek rajta. És nem okoznak semmi paradoxont, mert nem tudják megmondani, hogy én a te nagymama elektronod vagyok. Oké? Tehát ez nem zárja ki a fejének a létezését. Na, nézzük, hogy mit tudunk még itt a fekete lyukakról. Megint elnézést a sok matematikáért. A téridőt, ugye, hogy kell lerajzolni? Hát nyilván nem tudjuk pontosan lerajzolni a bonyolult téridőket, de csak a Möbius szalagra gondolni, meg a hengerre. Az ember itt lerajzolt ezeket a mindenféle ábrákat. Hol volt a Möbius szalag? Mi lenne, hogyha a teret akarnám megörülíteni? Ennek mi lenne a ennek a szobának a hengeres változata? Kimegyek azon a falon, bejövök ezen a falon. Mi lenne a Möbius szalag? Kimegyek, hogy bejövök itt a plafonon fejjel lefelé. És akkor, hogyha ez a fal is, meg ez a fal is így össze lenne csatolva, azt már nem bírnánk elképzelni a mi terünkben. De nem muszáj lerajzolni, hanem egyszerűen odaírom, hogy ez az A pont, ez ugyanaz, mint az az A pont. Aki itt kiment, megint csak tessék a tévéképernyőre gondolni, hogy ilyeneket játszunk, ami ott kimegy, az itt bejön. Tehát ilyen típusú ábrákat lehet rajzolni, hogy nem próbálom összerakni meg gürbíteni, hanem egyszerűen megmondom, hogy ez a pont azonos azzal a ponttal, tessék így folytatni. Valami ilyen módon lehet lerajzolgatni a téridőket. És akkor például egy végtelen távoli pontot benyomhatok ide közelbe, hogy elférjen a papírommal. Az erre mentem ki, hát akkor tudom, jó, ez itt már a végtelen távoli pont, ez se okoz gondot. Le lehet így rajzolgatni. Hát ezt csinálta egy kicsit több matematikával Penrose, és létrehozott olyan diagramokat, amiken lerajzolgatta a téridőket. Ugye nem nagyon látszik, de ez itt a mi világunk, ez a négyszög. Ez pedig a fekete lyuk belseje. A másik kettőre egy pillanatra nem beszéljünk. Ezen az ábrán fölfelé múlik az idő. Az ábra úgy van megkonstruálva, hogy 45 fokos szögben mennek a fénysugarak. Tehát a fénykupok azok mindenhol olyanok, ebben a pontban erre megy egy fénysugár, meg arra megy egy fénysugár. Ez a kék, ez meg a végtelen, ez itt a térbeli végtelen. Mit csinálhatok én ebben a pontban? Hát vagy elmegyek jobbra a végtelenbe, vagy pedig jövök befelé. Ugye megint csak két koordinátát rajzoltunk le négy helyet. Ez a sugárirányú koordináta. Tehát nem mondhatom azt, hogy elmegyek a fekete lyuk mellett, mert az nincs belerajzolva. Tehát, hogyha sugár mentén megyek, akkor vagy bemegyek a lyukba, vagy kimegyek a végtelenbe. Kimehetek a végtelenbe, végtelen idő múlva elérek a végtelenbe. Ha meg errefele indulok, akkor véges idő múlva elérek ez az esemény horizont, ez a fekete. Bemegyek, és véges idő múlva koppanok itt a szingularitáson, ez a piros a szingularitás. Neki megy a kész vége. Ugye arról már nem is kell beszélni, makaronizálás, ami ilyenkor történik, akkor esik befelé az ember a fekete lyukba, már olyanok ezek a gravitációs effektusok, tetszik emlékezni, volt már róla szó, a nagy fülkében itt közelednek egymáshoz a pontok, így megtávolodnak. Ha én vagyok az, akkor egyre keskenyebb és egyre hosszabb leszek, ez a spagettizálódás effektusa. Hát nyilván nem túl jól esik az embernek, de végül is bizony, véges idő alatt oda beesik. Ami erre feljön, azt úgy képzelem el, mint hogyha innen az esemény horizontról jött volna, mínusz végtelen időben érkezett volna, és kimegy a végtelenbe. Ezt lehet csinálni. Tehát a Schwarzschild megoldás csak erre a részre vonatkozott, erre a külsőre. Nem tudod bemenni a fekete lyukon belőle. A 30-as években módosították, tehát kiterjesztették, még egy térképlapot rajzoltak, és lerajzolták ezt a belső részt. A 60-as években jöttek rá, hogy ez még mindig nem elég. Ki kell egészíteni a térképet még két lappal, és ez most már a teljes Schwarzschild téridő. Ami nagyon furcsa, mert itt megjelenik egy másik világ is. Ami ugyanolyan, mint a mi világunk. És megjelenik itt a fekete lyuknak ez a párja, és itt megint itt a szingularitás. Az az objektum, ami itt kifelé jön a fekete lyukból, az úgy tűnik, mintha bentről jött volna ki. Kiköpi.
Mi ez? Ez egy fehér lyuk.
Ez a fal, ez csak kifelé járható, hát ez köpi ki magából az anyagot. Nem elnyeri, hanem kiköpi. Matematikailag megélve lehet ezt írni. Amikor ez az ötlet fölmerült, akkor sokan azt gondolták, hogy a kvazárok, amiből rengeteg energia jön ki, azok biztosak. Fehér lyukak, fekete lyuk, meg a fél lyuk egyik szája fekete lyuk, benyeri az anyagot, másik szája spricceli ki. Téridő szivattyú. Ez megint nem következik semmiben, mert senki nem mondta, hogy az össze van kapcsolva valahogy. Figyelem, ebből a téridő, ha ide már beesett valaki, nem tud kijönni. A fényjelek 45 fokos meredekségűek ezen az ábrán, ha valaki itt van, akkor innen 45 fokos meredekség elindul kifelé, akkor csak belekoppan ebbe a szinkulatárba, nem tud ide kimenni, mert akkor gyorsabban kéne neki menni, mint a fény. Viszont itt van ez a másik világ, innen is lehet ide jönni. egyik világból a másikba nem lehet átmenni, mert akkor laposabban kéne menni, tehát gyorsabban, mint a fény. Viszont elképzelhet, hogy innen valaki, meg onnan valaki, mind a ketten beesnek a fekete lyukba, és találkoznak, és észre, hogy a másik világból jöttél. Van egy mikroszekundumok, hogy megbeszéljék, aztán kop. És az is elképzelhet, hogy itt ebből a fehér lyukból két különböző világba spriccel ki valaki, aztán utána elmennek az itt emberek, viszont egymásra tovább már nem fognak se találkozni, se beszélgetni. Ez a Penrose diagram mutatja a Schwarzschild megoldásnak, amit olyan egyszerűnek tekintettek a 17-ben, annak a teljes bonyolultságát. Ez képest viszont, szóval ez az ábra, ez kutyafüle ahhoz képest, ami a forgó fekete lyuknak a világban. Nem ismerem jól rá, mert itt a mi világunk, itt az eseményhorizont, és ebben az érdekesség, hogy a szingularitás, tehát ahol minden szét trancsírozódik, végtelen sűrűségek, végtelen állapályok vannak, az itt most másképp helyezkedik el. Megint függőlegesen múlik az idő a pillanatban. Itt a én térbeli végtelenem, elindulok befelé, hogy beleesek a fekete lyukba. Itt most több belső határ van, ez kijön matematikailag. Ha pekem van, akkor így megyek tovább, és egyszer csak itt nekiütközöm a szingularitásnak, aztán annyi. De ha elég ügyes vagyok, akkor elkanyarodhatok, és kijöhetek itt máshol, kijövök itt ebből a fekete lyukból, egy másik világba. Ez ugyanolyan, mint az enyém, szépen eljönik a vegyetebe. Lehet erre fel tovább menni. Át lehet menni a lyukon. Csak sajnos nem a mi világunkba jutottunk. Illetve megint a topológia. Ez a lokális megoldás az Einstein egyenleteknek. Hogyha az ember ténylegesen fölírja ezt a képletet, ami a Kerr fekete lyukat leírja, pusztán a behelyettesítés az Einstein egyetekben, hogy ellenőrzik, hogy ez tényleg megoldás, az egy hétbe telik. Szóval sokáig kell, pedig elemi műveleteket kell végezni, csak sokat. Na, mindesetre ez exakt megoldás, és most jön a topológia. Topológia, az ember azt mondhatja, hogy ez a végtelen, meg ez a végtelen, ez ugyanaz. Mint ahogy az előbb azt mondtuk, hogy annak a féregünknek a két szája, ami messzire kinyúlik a végtelenbe, az ugyanannak a síktéridőnek a két különböző tartomány. Ez azt jelenti, hogy én innen elmentem, jöttem, tulajdonképpen a C meg az A világ ugyanaz, tehát itt átmentem a lyukon, kijöttem, az én világomnak egy másik pontján jöttem ki a negatív időbe, és jövök, és találkozom önmagammal. Közben eltelt, mit tudom én, egy év, vagy egy millió év, mindegy, de találkozom az én korábbi példányommal. Átadom az információkat, lottószámot, stb. Nagymamám, jön az összes időparadoxon. Tehát minden ilyen típusú modell, hogy bezáródik ez a kör, ez zárt időhurkot hoz létre, ami időgépet jelent az összes paradoxonnal. Megint csak fel lehet tenni azt a kérdést, hogy van-e az elektronnak nagymamája. Lehetséges, hogy egy ilyen fekete lyukon nem űrhajóval kell elmenni, hanem elektronok részecskék mehetnek át rajta. Még az ötlet is felmerült, hogy azért egyforma az összes elektron. Miért egyforma? Ugye minden elektron teljesen egyforma. Egy elektron van a világban, csak sokszor átment a fekete lyukon, és ez a sok elektron bennünk van, az mind ugyanannak a, mint egy felspulnézták volna a fekete lyukakon keresztül, ugyanaz sokszor. Ennek nincs semmi akadály, hogy ilyen legyen a világ, csak egy kicsit furcsa. Most mi, hogyha az A nem egyenlő a C-vel, akkor ez egy másik világ. De akkor viszont ezt a modellt folytatni kell, akkor nem ennyi az egész, hanem itt lehet folytatni, végtelen sokat lehet így egymást fölé rajzolgatni. Vagy véges sokat, ha csak véges sokat, mondjuk a nyolcadik egyenlő az elsővel, megint fölbukkan ez a paradoxon. Nyolcszor kell emelni a fekete lyukba, és akkor én múltamba találom magam, aztán megint találkozhatom magammal vagy a nagymamámmal. Hát akkor, hogyha nem akarunk időgépet, akkor végtelen sok világot kell így egymáshoz kapcsolni. Olyan, mint egy végtelen sok labból álló könyv, amiket egy ilyen Milton szeggel vagy mi a fene, hogy összekapcsolta. Ez matematikailag lehetséges. És tessék elképzelni, hogy hogyan egy ilyen létre. Egy forgó fekete lyuk, az egy forgó csillag összeomlásával létre. Mikor keletkezik az a végtelen sok világ? Az megvolt már? Vagy a fekete lyuk kapcsolja össze, vagy az összeomlás pillanatában jön létre? Ezt senki nem tudja kiszámolni, és ezen lehet filozofálni, meg mindenféle izgalmas dolgokat létrehozni. Senki nem tudja, mert nincs rá elmélet. Ez topológiai kérdés. Mi van, hogyha a világban két ilyen fekete lyuk van? Az összekapcsolja ezt a végtelen sok világot. Ugyanazt a végtelen sok világot? És esetleg az egyik kimarad? Vagy nem ugyanolyan sorrendben jönnek? Tessék elképzelni, itt van végtelen sok lap, meg ott is, csak itt meg vannak csereberélve. Akkor elképzelhet, hogy átbújok az egyiken, a harmadik világba, kimegyek oda, és itt megint bebújkálok a feketőkbe, aztán megjelenik az én világomnak egy másik pontja. Elképzelhető lenne, semmi nem tiltja logikailag, topológiailag, ez mind belefér. A világ topológiájában általános átvétel semmiben ez mind belefér. Az, hogy jön létre egy ilyen, azt senki nem tudja, és nehéz elképzelni, hogy, hogy egy ilyen nyomva csillagnak az összeomlása hirtelen világoknak a végtelen sokaságát hozza létre. Ha már eleve megvannak, és azokat összekapcsolja, azt az meg szintén nehéz elképzelni, hogy, hogy bujik át, egyikben volt egy csillag, és egyszer csak mindenhol megjelenik. Nem tudja senki. Lehet azt mondani, hogy a megoldás a kvantumgravitáció lesz, és 50 év múlva ezen úgy fogunk röhögni, mint most a, azon a kérdésen, hogy, hogy miért nem spirálózódik be a, az elektron az atommagba. Hát miért próbáltuk a klasszikus fizikát alkalmazni arra, ami kvantumosan írható le? Lehet, hogy így fogunk rögni. De az, az is lehetséges, hogy nem. Annak idején, amikor a klasszikus fizikában felmerült az a kérdés, hogy az elektronnak végtelen nagy az energiája, azt mondták, hogy hát majd a kvantum elmélet megoldja. Kvantum elméletben meg még végtelenebben energiája, továbbra se értjük. Ugyanaz a probléma magasra szinten ismét felbukkan. Nem biztos, hogy egy ilyen problémát megold a majdani kvantumgravitáció, lehet, hogy majd még 200-300 évet kell várni a további megoldásokra. Tehát a kerjük, mint különböző világok közötti alagút rendszer, ez matematikailag nincs kizárva. Senki nem tudja, hogy létezik-e ilyesmi. Hát akkor viszont, ha már megindult az embernek a fantázia, akkor már lehet továbbakat képzelni. Hova vezet a féregjük? Mi láttuk az előbb, hogy a mi világunknak egy másik részébe, vagy egy másik világba. Hogy lehet ezt elképzelni, mondjuk ez itt a mi világunk, akkor egyik pontból itt átkunkolodik egy féregjük a másikba, itt meg akkor itt egy világ, ott a világ a kettő között van. Mi az, ami körülötte van? Ez ugye a hipertér, ami nincs, csak hát így tudom lerajzolni a világokat, hogy egyik világ, másik világ, és kell nekem valami papír, amire lerajzoljam. Akkor miért pont egy ilyen luk van? Hát nyilván mindenféle, végtelen sok ilyen valami, és végtelen sok össze-visszatekergő hálózat van közötte, valahogy így lehet akkor elképzelni ezt a világot. Na hát akkor eresszük meg a fantáziánkat, jöjjön létre egy baby univerzum. Hát itt volt egy világegyetem, van benne egy csillag, öreg csillag szupernovává válik, összeomlik fekete lyukká, fekete lyuk létrehoz valamiféle ilyen kunkort, és az kinyílik egy ilyen másik világba. Egyik fogy ennek a előbb felvázolt problémának az a megoldás, hogy akkor jön létre az a másik világegyetem, de úgy, hogy kicsi, aztán utána elkezd nőni. Hát akkor ez a fekete lyuk, ez az újonnan létrejött baby univerzumot kapcsolja össze az eredetivel. Az is elképzelhető, hogy a köldögzsinór egy idő után elszakad. Miért? Mert a fekete lyukak párolognak, csökken az energiájuk, lehet, hogy ez úgy történik, hogy ez elszakad, és akkor hopsz, megszűrt a univerzum a másik univerzumot. Másik. Nincs most már köztük kapcsolat. Vegyük figyelembe azt, hogy az univerzum tágul. Tehát kezdetben kicsi volt, ott volt benne a csillag, ez kicsit nagyobb lett, ott a fekete lyuk, és mind a kettő tágul. Tehát akkor két jól fejlett táguló világegyetem lesz. De ugye a világegyetem nem csak tágulni tud, hanem van olyan, attól függ, hogy milyen paraméterekkel kezdi a tágulást, előfordulhat, hogy összeomlik. Lehet, hogy ez a világegyetem szül egy baby világegyetemet, de az olyan, hogy túl lassan kezdett tágulni, aztán egy idő után összeomlik, pacserecs, kész, rosszul sikerült a mutáció. Ez nem volt túlságosan életképes világegyetem. Hát akkor, ha már az emberek teljesen megindul a fantáziája, akkor tételezzük fel azt, amit mostában sokan töprengenek, hogy a lokális fizikai paraméterek azok függnek valahogy a világegyetem globális dinamikájától vagy paramétereitől. Tehát például az, hogy mennyi az elektron töltése, vagy a gravitációs állandó, vagy a Planck állandó, vagy proton tömege, ezek attól függnek, hogy mennyi a világ görbülete. Előfordulhat, vannak ilyen elméletek, nyilván senki nem tudta kiokoskodni. Egyáltalán honnan vannak ezek a paraméterek, miért pont annyi az elektron töltése, amennyi? Ugye azt hiszem, tudják, hogyha az elektron töltésének négyzetét elosztom a Planck állandóval és a fénysebességgel, akkor azt kapom, hogy 1/137. Miért pont ennyi? És ha maslakó vagyok, akkor is ennyit kapok, tehát ez mértékegységrendszertől független. Ha az jönnek egy 42, akkor érteném, de 137 az kicsit furcsán. Szóval lehetséges, hogy egy másik világegyetemben, vagy egy másik paralel világegyetemben más ez a paraméter. Elképzelhető tehát, hogy majdani valamilyen kvantumgravitáció, vagy ilyen hiper-szuper multiverzum modellből az jön ki, hogy ezek a fizikai paraméterek, ezek valahogy függnek ezeknek a világegyetemnek a keletkezési paramétereit. Tehát valami információ átadás megy, de nem egészen azonos a fizikában a két világegyetemben. Ez azt jelenti, hogy ez itt valami mutáció is történik. Létrejön egy ilyen baby univerzum, ami egy kicsit más, mint az eredeti. Más benne a fizika. Ez szerint, hogyha abban létrejön egy csillag ebben a másik univerzumban, annak a fejlődésénél például nem lesz szén. Tetszik emlékezni a múlt előadásra. A szénnek a létrejött, az nagyon függött az erős meg az elektromágneses kölcsönhatás közötti kapcsolatoktól. Abban nem lesz szén. Hát abban nem lesz senki, aki utána oldákat zenek a világegyetem szépségéről, mert ahhoz szén kell. Na, és akkor az is előfordulhat, az eredeti univerzumban nem volt szén, de egy ilyen mutálódott univerzumban ott viszont lesz. És akkor abban jön létre élő lény, aki aztán azt mondja, hogy milyen szerencséje volt ennek a világegyetemnek, hogy éppen ilyenek a paraméterek. Még azt is el lehet képzelni, hogy a csillagok másképp fejlődnek. Bizonyos fizikai paraméterek mellett a csillagokból nem lesz szupernova, és nem gyártanak fekete lyukat. Akkor ezek az univerzumok nem fognak új univerzumoknak életet adni. Lehetséges, ugye tetszik érezni a lehetségeseknek az egymásra épülő kártyavárat, lehetséges, hogy azok az univerzumok, amiknek jó paraméterek, azok úgy elszaporodnak, mert jó sok lesz belőlük, mert sok utódnak adnak életet. Ember itt megindul, kozmoevolúció, stb. Egyetemek versengésen figyelem. Itt nem érvényesek a darwini törvények, miért nem? Ezek nem versengenek semmi, ezek a világegyetemek semmiféle közös kajáért vagy élettérért. Ezek valahogy úgy külön vannak, és nincs kapcsolatuk. Az egy további, még vadabb spekuláció lenne, hogy ezek valamiért a hipertérnek a tartományaért, vagy mi a fenél versenyben lennének, és akkor tényleg valami evolúció is megindulhatna, de ez azért már kicsit túlzás. Minden esetre, milyen univerzumban lehetnek élőlények? Hát ahol éppen olyan szerencsések a paraméterek, múltkor beszéltünk arról, hogy mennyi szerencse kellett ahhoz, hogy egyáltalán a csillagok létrejöjjenek, hogy legyártsák a hidrogénen túli elemeket, vagy a szén létrejöjjen, hogy utána szétrobbanjon. Ha egy kicsit más lenne a gyenge kölcsönhatás, akkor a neutrinok már nem tudnak szétrobni a csillagot, ha egy kicsit gyengébb lenne, akkor szét se robbanna, stb. Ott is van egy csomó paraméter, valaki összeszámolt, 500 körül vannak az ilyen véletlenek, amik mind kellettek ahhoz, hogy mi létrejöjjünk. Ezzel lehet csodálkozni. Egyes interpretációk szerint ez az Úristennek a bizonyítéka, hogy ilyen jól megtervezte, ilyen jó kozmológus, csillagász, magfizikus, stb. Volt, igen, pontosan beállított a paramétereket, mások azt mondják, hogy tekintsük egyszerűen véletlennek, és megint mások pedig azt mondják, hogy ez annak a indirekt bizonyíték, hogy multiverzumban, nem egy univerzumban, hanem sok. Például ez egy lehetséges mechanizmus, a fekete lyukakon keresztüli kozmoevolúció, mindenféle kicsit módosuló paraméterekkel létrejövő univerzumok, és ha sokban, némelyikben véletlenül összejönnek a jó paraméterek, hát akkor éppen abban lesznek élőlények. Ha engem véletlenül letennének a mi közönséges univerzumunkban egy véletlenszerűen kiválasztott pontra, akkor nagy valószínűséggel egy másodpercen belül elpusztulnék, mert vagy a vákumban találnám magam, vagy pedig valami forró plazma csillagnak a belsejébe. Tarthatom marha nagy szerencsének, ilyen kellemes helyen vagyok, ahol levegő is van, víz, oxigén, kaja, sör, mint szóval mindenféle van itt ezen a helyen. Mondhatom, hogy hát marha nagy szerencsém van. De tudom, hogy nem így van, mert nem véletlenül vagyok itt, mert az evolúció ide tudott teremteni, mert itt vannak olyan körülmények, ahol létrejöttem. Hogyha sokféle univerzum létezik sokféle paraméterekkel, akkor én abban az univerzumban vagyok, amelyben helyesek a paraméterek és alkalmasak az életre, és akkor az ilyen lakható virágot lehet észlelni. Természetesen az utolsó néhány perc, ez már nem fizika és nem is filozófia volt, hanem puszta spekuláció, tekintsék a késői éjszakának a következményére. Köszönöm szépen a figyelmet!